Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Negyed évszázada vagyunk benne a 21. században, éppen ezért ebben az évben valószínűleg számos számvetéssel készül majd nem csak a Partizán, hanem további médiumok mindegyike is, hiszen nyilvánvalóan van mit néznünk ezzel a 25 éves távlaton keresztül a saját századunkról, hogy csak egy kis összevetést hozzak ide gyorsan. Ekkora már a 20. században túl voltunk egy világháborún, túl voltunk a trianoni békediktátumon, és hogyha egy kicsit régiós kitekintésben nézzük, akkor olyan eseményeken voltunk túl, amelyeknek a következményét még bőven ma is érezzük a mostani generációk a saját bőrükön. Éppen ezért azt gondoltuk, hogy itt az év elején érdemes arra fölhívni a figyelmet, hogy bizony a 21. században 25 éve tart Vlagyimir Putyin uralma Oroszország élén. Ez az uralom, ez a negyed évszázad rendkívül gazdag és összetett, számos korszakra bontható. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ebben az adásban azokat a szakértőket hívjuk el, akik az elmúlt két évben amúgy is többször megfordultak a stúdióban, és fontos, izgalmas, eredeti szempontokkal gazdagították a tudásunkat arról, hogy mit érdemes tudnunk az ukrajnai háborúról, még inkább egyébként ennek a hatásáról az orosz társadalomra. Egyáltalában milyen állapotban van Oroszország, mit lehet elmondani arról, hogyan élte meg úgy az elmúlt két évet, most már három évet lassan, ami az ukrajnai háború óta kitör, de még inkább ezt a negyed évszázadot hogyan lehet értékelni reálisan, indulatmentesen, és még inkább egyébként alaposan Vlagyimir Putyin 25 éves regnálását. Azon elkezdjük a műsort, de mielőtt ezt még megkezdenénk, egy gyors szolgálati közlemény. Az elmúlt két napban kiemelten foglalkoztunk Rogán Antal kitiltási szankciós botrányával, és többen kérdeztétek, hogy miért nem szólítottuk meg a kormányoldalt. Természetesen küldtünk nekik is megkeresést, főként az érintettet szerettük volna, hogyha ellátogat ide a stúdióba, és első kézből kérdezhetjük őt, hogy hogyan értékeli ezt a fejleményt. Választ nem kaptunk sem tőle, sem más kormányzati szereplőktől, szóval a szándék nem rajtunk csúszott el. Természetesen a stúdiónk ajtaja továbbra is nyitva áll a kormányzati szereplők előtt, amennyiben vállalják azt, hogy eljönnek ide a stúdióba és válaszolnak a kérdéseinkre. Szerencsére így tettek a mai vendégeink, éppen ezért köszöntetem itt most az asztalnál Rácz Andrást, szervusz!
Szia!
Teák András, szervusz!
Szervusz!
És Ezbíró Zoltán, szervusz!
Szervusz!
Az egyszerűség kedvéért mindenkitokat Oroszország szakértőként fogunk hivatkozni ma, miközben nyilván nagyon más területeit mozgatjátok meg az Oroszországgal kapcsolatos tudásoknak, de pont azért ültettünk így össze benneteket hármatokat, hogy minél átfogóbb és részletgazdagabb képet kaphassunk. Az első kérdésem pedig alapvetően itt szól hozzátok, ugye van egy olyan közkeleti értelmezése ennek a 25 évnek, hogy a 2000-től 2008-ig tartó időszak az gyakorlatilag egy demokratizálódó folyamata volt Oroszországnak, vagy legalábbis Putyin akkor egy sokkal inkább nyugatbarátabb politikát vitt, mint azt követően. Igazából az autokrácia irányába tett lépések 2008-at kezdődően indulnak el, és onnantól kezdődően lehet beszélni egy sokkal kevésbé demokratikus Vlagyimir putyini hatalomgyakorlásról. Ez nyilván szélsőségesen leegyszerűsítő, de mégis csak ez a fő narratíva. Éppen ezért azt szeretném kérni első körben tőletek, hogy mondjátok el, hogy mi az, ami esetlegesen mégis igazságmag ebben az értelmezésben, és mi az, amit viszont jó lenne, hogyha tudatosítanánk magunkban, és árnyalnánk ezzel ezt a képet erről a korszakról. Elsőként Zoltán.
Először is köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Hát valóban 2008 tavaszán járt le az első két, akkor még 4 éves elnöki ciklus a Putyinnak, és hát hogyha ciklusokban gondolkodunk, elnöki mandátumokban, akkor valóban ez az első két mandátum radikálisan különbözik attól, mint ami 12 után újra a 2, most már a 3-nál tart Putyin. De azt gondolom, hogy 2008, tehát azt megelőzően, hogy átadja ideglenes egy 4 éves ciklus erejéig az államfői posztot Dmitri Medvegyevnek, azért van néhány riasztó elem, vagy elgondolkodható legalábbis elem a korábbi időszakban is. Az első az 2003. decembere, ez az első olyan pillanat, amikor parlamenti választást tartanak Oroszországban, Duma, tehát az alsóházba választanak képviselőket, és miután Putyin első 3 évében rendkívül népszerű, és egy olyan párt, amelyiket néhány hónappal korábban hoznak létre a nyár végén, ez az Egység nevű párt, amiben később kialakul az Egységes Oroszország egy fúzió révén, tehát először történik meg, hogy kockázatmentesen lehetne lebonyolítani parlamenti választást, tehát fair körülmények között azonos feltételeket biztosítva valamennyi pártnak, és hát kiderül, hogy nem ez történik. És ez a 2003-as decemberi választás annyiban egy kis cezúra, hogy azt megelőzően lehetett azt gondolni, hogy az a fajta stabilizációs politika, amit elkezd, tehát a közhatalomnak egyfajta visszaerősítése a 90-es évek kaotikus állapota után, az egy későbbi demokratikus konszolidációt előlegez meg, és hát aztán a későbbi fejlemények azt mutatják, hogy egy ideig talán lehetett egy ilyen autoriter modernizáció, generációban bízni, de hát az sem következik be. Tehát én ezt a 2003-as választást fontosnak tartom. A 2004 nyarán elinduló Jukosz ügyet ugyancsak figyelmeztetőnek, itt már a második ciklusát tölti ekkor Putyin, és ez a változás arra mutat rá, hogy a 99-2000 fordulóján koptált titkosszolgálati emberek, akik egyre fontosabb szerepet játszanak az államigazgatásban, már nem csak politikailag irányítani akarják az országot, de ők is tulajdonolni akarják. Tehát nem véletlen, hogy elindul az a folyamat, aminek első pontja volt a Jukosz megtámadása, és hát gyakorlatilag a Jukosz tulajdonának átjátszása a Rosznyeftyhez. És hát 2007 mindenképpen februárja említést érdemel az a bizonyos müncheni beszéd, amikor voltak éppen semmi újdonságot nem mond Putyin, csak valahogy ilyen agregált formában összevonva mindazt a sérelmét, vagy azt, amit ő úgy gondol, hogy a nyugat hát méltánytalanul viszonyul Oroszországhoz, azt ott előadja. Tehát 2008 előtt is van 2-3 olyan fontos fordulópont, amit talán érdemes megjegyezni, de kétségtelen, hogy már csak azért is, mert 2008 májusában beiktatják a következő elnököt. Itt, hát ha más nem politika történetileg, legalábbis formálisan mindenképpen van egy éles cezúra.
Egy gyors kérdést engem még meg, és pont erre a cezúrára szerettem volna rákérdezni. Egyáltalában beazonosíthatóak éles, drasztikus korszakhatárok, korszakváltások a Putyin rendszer történetében?
Igen. Azt gondolom, hogy igen. Ugye 2008 és 12 között jön Medvegyev. Már önmagában az, hogy hogyan történik ennek az utódnak a kijelölése.
Fogjuk is róla beszélni még majd.
Pontosan, tehát hogy ez önmagában már egy erős demokratikus deficitet sejtett. És hát azt gondolom, hogyha Putyin mondjuk 1-2 évig ennek a 4 éves periódusnak az első felében ott marad Medvegyev mellett miniszterelnökként, és megbizonyosodik arról, hogy az elit fontos meghatározó csoportjai elfogadják elnökként Medvegyevet, és folyamatosan kihátrál a politikából, akkor valószínűleg, noha hát nem egy Westminsteri demokrácia volt, amit örökségül hagy, de alapvetően azt hiszem, hogy akkor Putyin a történelemben kifejezetten plusz jelekkel maradott. Annak ellenére is, hogy 99 ősze kapcsán moszkvai lakóház robbantások, majd erre adott válaszként ugye a második csecsen háború elindítása, szóval e körül még mindig nagyon sok a kérdőjel, ennek ellenére azt gondolom, hogy akkor pozitív jellel jött volna ki, de hát odaültetett valakit, egy strómant, Medvegyevet, és aztán nagyon fontos, amikor 11-12-ben visszajön, és ott komoly tüntetések lesznek 11 végén, 12 tavaszán, mert nagyon durván elcsalják a 11-es Duma választást, példátlanul durván. Először nem elég ahhoz, hogy alkotmányozó többség legyen a hatalompártnak, hogy a kampánybeli egyenlőtlenségek, illetve a norma környezet egyenlőtlenségei révén juttassa a kétharmad fölötti mandátumhoz. A szavazat összeszámlálás folyamatába is durván bele kellett nyúlni, 14 millió szavazatot csalnak el, és paradox módon az a középosztály, az a városi középosztály, amely Putyin első két elnöksége idején jön létre, nem túl széles, ez az összlakosság 15-17%-a, de ez egy öntudatos része, vagy öntudatossá váló része az orosz társadalomnak, amelyik azt mondja, hogy a kormányzatnak nem csak növekvő jólétet és stabilitást kell biztosítani, hanem kevesebb bürokratizmust, kevesebb korrupciót, intakt és független bíróságokat és a politikai akaratunk tiszteletbetartását. És elindul egy tüntetéssorozat, nagyon feszült körülmények között kerül sor 2012. márciusában arra az elnökválasztásra, amikor Putyin visszajön, és amikor visszajön, sikerül elsőkörös győzelmet elkönyvelnie, tehát 50% fölötti az eredmény, akkor 2012 nyarán egy represszív fordulatot hajt végre. Egészen mássá válik Oroszország, mind a politikai szabályok, politikai és jogi környezet tekintetében, mind maga a politikai folyamat természete mássá válik. Az idegen ügynök törvényt itt módosítják, vagy itt implementálják az NGO-kra, a civil szervezetekre vonatkozó törvényt, újrafogalmazzák a hazaárulás tényállását, a klevet, a hirtelen akartam mondani, a Tehát amikor, tehát sok-sok tekintetben olyan szabályokat, új normákat hoznak létre, ami azt mutatja, hogy, hogy egyre szigorúbb és egyre kevésbé demokratikus rezsim működik, és hát ennek lesz aztán a következő kiteljesedés jelentő fázisa 2020, amikor 206 helyen módosítják az alkotmányt.
És ezekről egyébként fogunk még beszélni a műsor későbbi folyamán. András, úgy fűzném tovább a kérdést hozzád, hogy ugye 99 végén, amikor végül is egyébként Putyin átveszi a hatalmat, ugye 98 úgy éri Oroszországot, hogy a gazdasági válság miatt egy rendkívül nehéz pénzügyi helyzet áll elő az országban. Igazából a demokratikus felhatalmazással nem rendelkező oligárcháknak hatalmas befolyása van már akkor is az államaparátusra, és ráadásul 99 augusztusában kitört a második csecsen háború. Mi az, amit érdemes leginkább beazonosítanunk azokban a válságjelenségekben, amelyek megalapozták Putyinnak a hatalomra kerülését 25 évvel ezelőtt?
Ugye itt, ha erről az elmúlt 25 évről gondolkodunk, érdemes megnézni, hogy a 90-es évekhez képest, vagy ahhoz a pillanathoz képest, amikor Putyin átveszi a hatalmat, tulajdonképpen hova jut. És ugye mindig ott van a kérdés, hogy milyen szempontok szerint értékelünk. Nekem kül- és biztonságpolitika valamennyire a szakterületem, úgyhogy behozok egy olyan szempontot, hogy rezsimbiztonság, illetve kormányozhatóság, vagy ilyesmi szempontjából mennyire sikeres ez a Putyin korszak, és főleg az eleje. Ugye amikor ő miniszterelnök lesz, akkor Oroszország élén a nagyon beteg, nem is annyira fiatal, korrupt és intellektuálisan is egyre inkább leépülő Boris Jelcin áll elnökként, és az országot de facto részben Jelcin családtagjai, részben ehhez a családhoz közel álló oligarchák irányítják, teljes tökéletes káosz van. Ugye 98-ban ez inkább Deák Andrés szakterülete, 98-ban Oroszország átesik egy részleges államcsődön. Ez egy annyira turbulens időszak, hogy másfél év vagy két év ott négy miniszterelnököt fogyasztanak el. Tehát egy nagyon-nagyon mélyen levő helyzetben nevezik ki végül és a korábban az FSB igazgatói tisztét betöltő Vlagyimir Putyint ugye miniszterelnöknek. És ehhez képest mi történik? Ugye a második csecsen háború kitör 99. augusztusában. A második csecsen háborúnak definit vége az a 2000-es évek elején van, 2001 vagy 2, amikor kijelentik, hogy vége a háborúnak. Valójában a térség stabilizálása az tovább tart, de ezzel együtt ugye az első csecsen háború, az 96-ban a haszavülti fegyverszünettel véget ér ugyan, Csecsenföld Oroszország része marad, de az orosz fegyveres erők kimennek onnan. Ugye rettenetes hatalmi vákum keletkezik, amit Csecsenföldön iszlámisták töltenek be. A második csecsen háború az már egy masszívan vallási tölteti konfliktus. Ehhez képest Putyin korszak azzal kezdődik, hogy tulajdonképpen rettenetesen véres módon, tényleg, tehát Anna Politkovskáját érdemes erről olvasni magyarul, de pacifikálja Csecsenföldet. Tehát leszámol a szeparatizmussal. A 90-es évek közepén, amikor az első csecsen háború kitört, egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ez az, hogy Oroszország abban a formában egyben tud-e maradni. Hát ez volt a tét. Hogyha Csecsenföldet elengedik, akkor utána esetleg Dagesztán, és megpróbálja Ingusétia, vagy mindenki más. Putyin ehhez képest azzal kezd, hogy leszámol a csecsen szeparatizmussal, azokkal a módszerekkel, amikkel leszámolt, de ez együtt az eredmény az ez. Pacifikálja az oligarchákat, ugye szokás szerint nem a Westminsteri demokrácia módszereivel, de az, hogy az oligarchák írják a törvényjavaslatokat, és az oligarchák telefonálnak az elnöke adminisztráció, éppen milyen törvényt szeretnének, na ez körülbelül a Jukosz ügye véget ér. Tehát beállnak az oligarchák a sorba, tehát kormányozhatóság szempontjából, a Kreml hatalma szempontjából stabilizálni tudja a rezsimet ilyen értelemben is. Ugye gazdaságban nem akarok belekontárkodni, de hát ez ilyen szempontból nagyon prosperáló időszak a magas olajáraknak köszönhető, nő az életszínvonal, ilyesmik, ez hozzájárul Putyin legitimitásához. És ha a külpolitikát nézzük, az első 8 esztendőben, vagy mondjuk az első 7-ben a müncheni beszédig, tulajdonképpen egészen kooperatív, vagy legalábbis az elején. Ugye a nagyon érdekes történet 2001. szeptember 11-e délután. Ugye már lezajlanak a terrortámadások, az amerikai elnököt levegőbe emelik, hogy az Air Force van fedélzetén, és aznap délután van egy telefonhívás Putyintól. Ezt Condoleezza Rice emlékiratából tudjuk. És Putyin három dolgot mond az amerikai elnöknek. Az első kicsit nevetséges hangzik, de valójában fontos. Egy, nem mi voltunk. Ugye ez borzasztó fontos, hogy a terrortámadás mögött nem Oroszország állt. Kettő, Oroszország mindenben kész és hajlandó segíteni, három, cserébe szabad kezet kér Csecsenföldön. Az amerikai belemennek mind a háromba. 2001. szeptemberétől 2001. decemberéig egy ilyen sosem látott szoros együttműködés zajlik az Egyesült Államok és Oroszország között a terrorizmus elleni harc tekintetében. egészen különleges. Tehát, hogy
az egyik Putyin helyzetfelismerő képességét mutatja, pontosan. A politikusi vélemény mutatja, vagy pedig a tanácsadóinak a jó megválasztás. Hát, nyilván abban is van politikusi képesség, hogy
ebben, amennyire tudjuk, ebben személyesen Putyin is benne volt. Tehát felismerte, itt van egy olyan lehetőség, hogy a Szovjetunió rettenetes afganisztáni tapasztalataiból itt most a jelenben lehet profitálni.
Okay.
És ez egészen jól indul, és végig az amerikaiak kezdik megtörni ezt, azzal, hogy 2001. decemberében egyoldalúan kilépnek, hogy a rakétavédelmi rendszereket korlátozó szerződésből, és aztán ezek után elkezd a mindenféle non-proliferációs rezsimek leépülése. Ezzel együtt az orosz-nyugati viszony igazából a 2000-es évek elején, közepén még nagyjából menedzselhető. Igen, a posztszovjet térségben van szembenállás, ugye a Bush adminisztrációnak a zászlóra tűzött programja, hogy demokratizálni kell a posztszovjet térséget, ennek keretében kerül sor egy sor úgynevezett színes forradalomra, ugye 2003 Grúzia, 2004 Ukrajna, 2005 Kirgizisztán, ezek azok a forradalmak, amik ugye az autoriter rezsimek helyett valamivel demokratikusabb és egyértelmű nyugatbarátabb vezetéseket hoznak hatalomra. Ugye ezek a sikeres forradalmak, vannak sikertelenek is, 2005 Moldova, 2005 Üzbegisztán, 2006 Belarusz, ezek nem sikerülnek. De hát az oroszok úgy fogják föl, hogy itt az Egyesült Államok megpróbálja leépíteni Oroszország érdekszférát a posztszovjet térségben azzal, hogy nyugatbarát rezsimeket hoz hatalomra. Moszkva próbál ennek ellen tartani, néhol sikerül, néhol nem, de ezzel együtt nagyjából a rendszer azért nagy stratégiai szinten stabil. És itt jön, kérdezted, hogy van-e határpont, a grúziai háború az határpont. Pontosabban 2008 olyan értelemben határpont, hogy 2008 tavasza egyrészt Koszovó, amit Oroszország nagyon komoly sokként él meg, másrészt a bukaresti NATO csúcs, ahol a szövetség kimondja, hogy Ukrajna és Grúzia NATO tagja lesz. Benne van az áronyilatkozatban. Határidő nem tartozik hozzá, de Moszkva ezt úgy értékeli, hogy a NATO betolakodik Oroszország legközvetlenebb érdekszférájába, és néhány hónappal később lám már háború van Grúziában. Nagy stratégiai szempontból a grúziai háború egy klasszikus preventív háború, hogy az ötnapos háború azzal ér véget, hogy Oroszország kiszakít két területet, Grúziából, Abháziát és Dél-Oszétiát, tehát generál egy olyan területi konfliktust, amit Grúzia önerőből nem tud megoldani. A hidegháború utáni NATO nem vesz fel olyan országot, aminek területi konfliktusa van. Tehát a grúziai háborút fel lehet úgy fogni orosz szempontból, hogy ez egy preventív háború volt, hogy megakadályozza a Grúzia NATO csatlakozását. És most jön a meglepetés, Oroszországot lényegében nem éri szankció a Grúzia elleni agresszió miatt. Tehát megváltoztatja a fennálló határokat, kiszakít területeket általa elismert szuverén nemzetállam területéből, és az 2008 őszén megválasztott Obama adminisztrációval 2009-ben már részletről a kapcsolatok újraindításáról lehet beszélni. Orosz szempontból ez úgy néz ki, hogy igen, lerohantam egy szomszéd országot, és tulajdonképpen el tudtam vele sétálni. Tulajdonképpen megúsztam, sőt a nyugat megbocsátott nekem. Utolsó dolog, a grúziai háború olyan szempontból is fordulópont, hogy ez indítja el azt a haderőreformot, ami még mindig rettenetesen szovjet, lomha, nehézkes, korrupt, rosszul működő orosz haderő nagyon hatékony reformját indítja el. Ez lesz majd az a nagyon modern haderő, amit a Krímben látunk 6 évvel később, 14-ben. Tehát ilyen értelemben is határpont.
Deák András, szerintem azoknak a magyar nézőinknek, akiknek vannak elsődleges élményeik és tapasztalatok a 90-es évekből, valószínűleg a magyar életszínvonalnak a drámai bezuhanása és azok a gazdasági nehézségek, amikkel szembe kellett nézni, kitakarta azt, hogy valójában mi történt közben Oroszországban. Nekem legalábbis, amikor az Edem Körtészek pár évvel ezelőtt megjelent az a dokumentumfilmje, amiben kifejezetten az átalakulás és annak a gazdasági nehézségeiről mutatott be elsődlegesen készült felvételeket, megrázó erejű volt abban az értelemben, hogy mennyire keveset tudunk arról, hogy hogyan is nézett ki a rendszerváltás utáni néhány év Oroszország. Arra szeretnélek kérni, hogy picit vázold a nézőinknek, hogy 98 környékén mi volt az a válság együttes, mivel szembenézett Oroszország, és szeretném, hogyha kitérni arra is, hogy az az értékelés, miszerint Putyin hatalomra kerülése után megindult egyfajta gazdasági konszolidáció, az ténylegesen az ő politikusi képességeit minősíti, vagy itt alapvetően arról a szerencsés együttállásról volt szó, hogy akkoriban volt az olajár boom, és ez igazából magával húzta az orosz gazdaságot is. Uh-huh.
Hát ezek is benne voltak. Tehát ugye a 90-es években is nem csak Oroszországban, hanem a posztszovjet térség majdnem egészében, talán Kazahsztán egy részleges kivétel, egy sokkal mélyebb válság van, mint a volt szovjet blokk, később az Unióhoz csatlakozó tagállalatban. Tehát mondjuk, ha GDP-ben nézzük, ez majdnem a kétszerese, ami Oroszországban van, ahhoz képest, ami mondjuk Magyarországban, Csehszlovákiában ekkor ilyen GDP visszaesésként van, Magyarországon van, attól függ, melyik évet tekintjük a bázis évnek egy ilyen bő 15%-os visszaesés, a hivatalos orosz statisztika a 90-es évekre egy 35%-ot ad. De hogy ugye ennek volt egy csomó járulékos változás is, ugye ennek az egyik leglátványosabb eleme, hogy kinyílik a jövedelmi olló. Méghozzá sokkal jobban, mint Kelet-Közép-Európában. Ugye a Gini Index, ami azt méri, hogy a lakosság leggazdagabb 10%-a és a legszegényebb 10%-a közt mekkora a különbség. Ez Kelet-Közép-Európában ilyen 7-8-as értéket vesz föl az átmenet során. A posztszovjet térségben jellemzően ez a duplája. Tehát ilyen 14-16-szoros különbségek is vannak, attól függ, hogy melyik posztszovjet országot vizsgáljuk. Ugye nem csak arról van szó, hogy egy tervgazdaság esik szét, és sokkal torzítottabb tervgazdaság volt, hanem maga az államkeretek is szétesnek, tehát az ország is szétesik. Tehát korábban belföldi kereskedelmi szálak válnak külkereskedelemi, vámzónákat állítanak föl, e tekintetben sokkal mélyebb válság. Egyetlen pozitív elemet tudok említeni ebből a korszakból, ami Magyarországon is különben érvényesült, nevezetesen az, hogy ezen lecsökkent nemzeti össztermékből sokkal több ment a fogyasztásra. Tehát ugye a tervgazdaságokban rendkívül magas volt a befektetési ráta, a nemzeti jövedelem ilyen majdnem 40%-át kellett újra befektetni, hogy legyen egy növekedés, különben ez volt a prioritás a tervgazdasági tervezésnél is, és ennek az átállása során Magyarországon is, és különben Oroszországban is, ezt a befektetési ráta ez visszaesik, túlzottan is különben, 20% környéki normális, tehát az a piacgazdaságok normális szintje, és ez a maradék jövedelem viszont bemegy a fogyasztásban. Tehát például a nemzeti jövedelemben belül, ezen a lecsökkent nemzeti jövedelemben belül a 90-es években 20%-pontot nő a fogyasztás aránya. És ez nagyon fontos volt azért, hogy a régi kommunista pártok, ha ezt talán ide lehet kötni, nem tudtak a parlamenti választásokon Ukrajnában, Oroszországban, Moldovában nagyon szép eredményeket érnek el, de nem tudnak a végrehajtó hatalomba visszatérni, és kifejezetten különben egy ilyen antikommunista, mert akkor még jóléti legitimáció van Oroszországban is a választásokon, kifejezetten egy ilyen antikommunista kampányt folytat például Jelcin 96-ban, majd nézzétek meg, hogyha a kommunisták nyernek, akkor megint minden rossz lesz. Tehát az emberek jelentős része, persze ki hogyan élte ezt meg, de az átlagfogyasztás az nem esett vissza olyan mértékben, mint a GDP, és emberek jelentős része élt bizonyos szempontból jobban valamiképpen. Tehát, hogy ez az egyetlen pozitív elem. És ez 98-ban érte el a mélypontját, ebben volt egy olajár dekonjunktúra, 98-ban 8 dollár egy hordó olaj. Tehát, hogy olyan egyedül ez volt az pár hónap, talán évi is 97-ben, amikor negatív az orosz fizetési mérleg. A külkereskedelmi mérleg sose volt negatív, de a fizetési mérleg 97-ben, ha jól emlékszem, negatív volt. Se korábban, se azóta ilyen nem. Tehát poros szovjet statisztikákat kéne leszednem, hogy ilyet találjak. Ez volt az egyik szerintem meghatározó elem. A másik pedig, hogy eddigre az államnak a leépülése olyan szinteket ért el, hogy egész egyszerűen hát mondjuk úgy szétlopták az államot, tehát az oligarchák mellett egyszerűen nem teljesülnek az adóbefizetések, maga az állam is elveszti ezeket a képességeit. A kritikus időszakban az adóbevételeknek ennyi 10%-át tudják beszedni, és ez vezet a 98-as államcsődhöz. És hogy mi történik utána? Igen, tehát van, ugye két szerencsefaktor van. Az egyik valóban, hogy 8 dollárról nem nehéz, de aztán ez egészen 2008-ig kiszaladt 150 dollárig ez az olajár. Tehát egy hatalmas növekedés van, és ez főleg 2003 után nagyon erős, ami nyilván konszolidálja az országot. Illetve van egy visszapattanás mindenhol. Magyarországon is volt, de a posztszovjet térségben is, a többi országban is van. Egy nagyon alacsony bázisról, ugye, amikor ott vannak, üresen állnak a gyárak, könnyű egy növekedést elérni. Ennek folytán 99 és 2007 között egy éves átlagban 7%-os növekedést produkál Oroszország. De természetesen ehhez kellett az is, hogy az államot, mint olyat valamennyire konszolidálja Putyin, tehát, hogy újra lehetővé tegye azt, hogy be tudja szedni az adókat, Részben ugye a Hodorkovszkijával való konfliktusának is van egy ilyen olvasata, hogy itt erről szólt ez a történet. Ugye a Hodorkovszkijék rendszeresen blokkolták a parlamentben azt, hogy bizonyos adótörvényeket beiktassanak, amely mondjuk ennek a nagyobb olajjövedelemnek az elvonását tette volna lehetővé. És hát szükség volt, nem túl sok, de azért mégis pár ilyen praktikus, talán reformnak nevezhető, de ilyen gazdasági intézkedésre. Tehát, hogy én alapvetően azt mondom, hogy egy szerencsés időszakban került Putyin hatalomra, nagyon nehéz időszakban, de utána szerencsés volt, könnyű növekedés korszaka következett, de ez azért tenni is kellett ebben az időszakban.
Akkor ennek a kérdésnek a gazdasági, illetve a politikai értékelésére foglak kérni benneteket. Ugye a Jelcin korszakot alapvetően a versengő oligarchák rendszere jellemezte, amelyben nagyon erőteljesen rángatták magát a politikát, elsősorban is Jelcin elnököt. És Putyin esetében pedig van egy olyan megfigyelés, hogy elindult egyfajta hát áramvonalasítás az oligarcháknak. Ugye az első komolyabb ellenállások azok Boris Berezovszky médiamágnás, vagy az olajban utazó Mihail Hodorkovszky irányából indultak el, elég komoly következő kellett szembenézniük. Minek tudható be az, hogy végül is egyébként Putyin képes volt rendet vágni az oligarchák között? Hogyan nézett ki ennek a folyamata? Mik voltak azok a racionális okai, akár politikailag, akár gazdaságilag, amelyek segítették ezt a folyamatot a megítélésetek szerint? Elsőként Zoltán.
Hát eleve Putyin személynek kiválasztása. Itt azért van egy ilyen casting folyamat. 99-ben próbálgatnak különböző szereplőket, Primakovot, Sztyepasint, egyébként jellemzően mindketten elég komoly titkosszolgálati előillettel rendelkeznek, és aztán megtalálják Putyint, aki talán azért fontos, hogy azt a három célkitűzést, ami a hatalom átörökítés kényes és izgalmas műveletét lehetőség szerint a legkevésbé tegye kockázatossá, hát lebonyolíthatóvá teszi. Nevezetesen, hogy úgy történjen Jelcin utáni korszakra való áttérés, hogy az ország területi integritása nem sérül, hogy a társadalmi béke fennmarad, és ami a legfontosabb az oligarchák nézőpontjából, hogy az oligarchák jogilag érintetlenek maradnak, nem veszik el az addig tulajdonukba került vagyontárgyakat, és a későbbi privatizációs folyamatot is ellenőrizni tudják. És azt felismerték, hogy az a fajta koalíció, szűk koalíció, ami egyrészt Jelcin környezetéből állt, tehát az új vagyonos elit, illetve a széles értelembe vett jelcini család, ezt a fogalmat használják akkor, illetve az akkor még fontos kormányzati befolyással rendelkező technokrata nyugatos elit, önmagában ez a koalíció láthatóan ezt a feladatot, hogy az előbbi három feltételnek megfelelően levezényelje a hatalomátadást, annélkül, hogy ne koptálnák a titkosszolgálatot, annak intézményi hátterét, annak, ha úgy tetszik, belső feszes lojalitását, aligha tud megvalósulni, és nem véletlen, hogy a titkosszolgálatok felől érdeklődnek és keresik azt az embert, aki erre megfelel, és hát így jutnak el Putyinig. És hát Putyin nyilván a saját múltjára, a kapcsolatrendszerére, és többé-kevésbé azon kevés dolgok közé tartozott a titkosszolgálati világ, hiába szervezték át a 90-es években többször is, amelyik többé-kevésbé az intaktságát megőrizte, hát segített abban, hogy azt a három stratégiai feladatot, amiről egyrészt már az Andris beszélt, hogy pacifikálni kellett az Észak-Kaukázust, tehát a csecsen helyzetet rendezni kellett, de ezentúl részben meg kellett fegyelmezni az oligarchákat, tehát amiről a másik Andris beszélt, tehát hogy azt a helyzetet, hogy társadalmi felhatalmazás nélkül csak a gazdagságukra hivatkozva, illetve arra, hogy fontos stratégiai ágazatokat felügyelnek, úgy gondolták, hogy minden fontos bel- és külpolitikai kérdésben illeték és jogosan szólnak bele folyamatokban, tehát őket meg kellett fegyelmezni.
De egy kérdés, bocsáss meg, itt még a demokratizáló attitűdöt kell beazonosítani Putyinnál, a hatalom koncentrációnak az igényét kell inkább értelmező erőként alkalmazunk, szóval melyik
irányba? Inkább az, hogy a hatalom hatékony működtetése. Megkérdezi 2003-ban Javlinszkijt, a Javlókó párt, az európai értelemben akkor még kétségtelenül szociálliberális pártnak az akkori vezetőjét, hogy szerintem mi a viszonya a demokráciához Putyinnak. És Javlinszky azt mondja 2003-ban, hogy szerintem nem ellensége, de nem is foglalkoztatja. Tehát szerintem is, amikor itt kérdezel, akkor a kormányzat hatékonyabbá tétele, tehát egy félig meddig szétesett közhatalmat kell valahogy újra működőképessé tenni, és ez a logika mozgatja.
De hatékonyabban az értelemben, hogy ne folyanak el a közforrások, vagy a közforrások mértéke növekedjen, vagy hatékonyabban az értelemben, hogy kus mindenkinek, az én szavam számít.
Hát azt gondolom, hogy mindenek előtt a közforrások ne menjenek szét, aztán később a dolog persze terebélyesedik, és azt kell mondjam, hogy 2012 előtt azért a putyini rendszer nem nagyon vegzálta az újságírást, nem nagyon vegzálta a civil szférát. Az a fordulat az 2012-től kezdődik, amikor már ezeken a területeken is úgy gondolja, és problémát jelent, hogyha kritikus cikkek jelennek meg. Ha a 2000-es évek elején megnézzük a központi tévé esti hírműsorait, nagyon kritikus anyagok estéről estére eljutnak a közönséghez. Tehát ott még nincs arról szó, nyilván könnyű a jelcini korszak után, hiszen vissza lehetett mutogatni, azt lehetett mondani, hogy azért van ez, mert hogy elgyengült a központi hatalom, most viszont megerősítem, és így működik majd a továbbiakban. De van egy harmadik terület, amit szintén meg kellett oldani, ez pedig a regionális elitek megfegyelmezése. Itt ugye valóban kérdés volt, hogy egybe marad-e az Oroszországi Föderáció, tehát mint egy kötött pulóver szálai szétfutnak, mint ahogy a Szovjetunió szétesett, ott volt ez a kockázat is az Oroszországi Föderáció területén is. A regionális elitek is elkezdtek, különösen néhány kulcs szereplő elkezdett nagyfokú autonómiát mutatni, és őket is meg kellett fegyelmezni. Oligarchák, regionális elitek és az Észak-Kaukázus. És ebben a folyamatban egyfelől Putyin annyiban mutat, mint személyében, mint azok a tanácsadók, akik akkor körbeveszik, nem egyszerre nyit túl sok frontot, lépésről lépésre halad. Tehát nem akar mindent egyszerre és gyorsan megoldani, de láthatóan sikeresnek bizonyul, és például a Jukosz ügy esetében, amikor 2003 nyarán Platon Lebegyevet, az egyik legközelebbi munkatársát Hodorkovszkijnak letartóztatja, az már egy jelzés volt, hogy fiúk, ezentúl a politikai kérdésekben hallgass a nevetek, ha ti ezt betartjátok, akkor én nem fogom firtatni, hogy honnan van a vagyonotok. Nem nagyon értett a szóból Hodorkovszkij, októberben le is tartóztatják. Ugye lehet azt mondani, hogy hát meg lehetett volna a többi oligarchával is tenni azt, amit megtettek Hodorkovszkijjal szemben, tehát az a helyzet, hogy hát itt vannak bizonyos politikai szükségletek, és a szükséglet az volt, hogy példát statuálok, és a többiek majd értenek a szóból. És értettek is a szóból. Okay. Hát nem egy kifejezetten jogállami megoldás, hogy kiválasztok valakit, de abban a szükségletrendszerben és abban a lehetőségrendszerben, ami a korabeli Oroszországot jellemezte, hát nyilván ez volt a megoldás. Tehát használta a titkosszolgálatokat, használta azokat az embereket, akikben megbízott. Nagyon fontos két intézményi változást is végrehajt. Az egyik létrehozza az elnöki megbízottak rendszer. Ugye akkor Oroszország 89 szövetségi szubjektumból áll, ez orosz többségű megyéket jelent, illetve nemzetiségi területeket, akkor még köztársaságok, és ezek fölé 7 elnöki területet alakít ki, ami jellemző, hogy a 7 elnöki megbízott közül 6 titkosszolgálat felől érkező ember. Tehát olyan ember, akivel kapcsolatban a személyes megbízhatóság nem kérdés. Putyin biztos lehet abban, hogy az ő politikai akaratát fogja közvetíteni, illetve folyamatosan olyan híreket közvetít a területekről, ami a központi hatalmat nem átvágni akarja, hanem hitelesen akarja tájékoztatni. Ez az egyik. A másik nagyon fontos intézményi változás, hogy a kétkamarás parlament felsőházának rekrutációját is átalakítja. Ugye úgy néz ki az orosz törvényhozás, ezt együttesen szövetségi gyűlésnek hívják, hogy van egy felsőháza, ami a területek képviseletét látja el, ez a szövetségi tanács, és van az alsóház, az állami duma. A felsőház, a szövetségi tanács, az korábban úgy működött, hogy a helyi, tehát a régiók végrehajtó hatalmának, illetve törvényhozó hatalmának, a helyi közgyűlésnek az első embere automatikusan tagja lett a szenátusnak. Nem hívják hivatalosan a szenátusnak, de az egyszerűség kedvéért használjuk ezt a kifejezést. Itt viszont változtatott, és azt mondta, hogy ezeknek az első embereknek nem Moszkvában van dolguk, hanem ott otthon, rendezzék a régiók ügyeit, azzal foglalkozzanak, az év felében ne üljenek Moszkvában a szövetségi tanácsülésein, és az ő képviselőiket ültette a helyére, sokkal kisebb politikai súlyt adva így ennek a felsőháznak, illetve visszatessékelve a regionális eliteket, és azzal bízva meg őket, hogy a helyi ügyeket minél hatékonyabban intézzék. Tehát fontos és okos lépéseket tesz, és van egy harmadik terület, amit nagyon gyorsan átérez, ez a Kurszk atomtenger alatt járó katasztrófája, amikor megszorongatják őt. Ugye emlékezetes, hogy akkor az amerikai tévében is megkérdezik, hogy mi történt, és azt mondta, hogy elsüllyedt, mondta cinikusan, és hát nagyon sokan, főleg Berezovszky, aki az ORT-t, az egyik központi tévécsatornát ellenőrzi, hát elég kritikusan közvetíti mindaz, ami a Kursz tragédiája kapcsán történik, és hát elkezdődik a média világának, a politikailag legértékesebb televíziónak, központi televíziós csatornáknak a politikai felügyelet alávétele. Ez nem terjed ki akkor még a rádiókra, a nyomtatott sajtóra, a születőben lévő digitális világra, de a televíziót azt nagyon gyorsan, mind a helyi televíziókat, mind a központi televíziókat már a 2000-es évek elején az első elnökségének első periódusában kontroll alá vonja.
Rácz András, úgy igazából a második csecsen háború óta az észak-kaukázusi régióban nem történt újabb, jelentősebb hát lázadás az orosz állam ellen. Milyen okokra vezethető vissza az, hogy sikerült hát kicsit perverz módon mégiscsak stabilizálni a régiót Oroszországnak?
Alapvetően az észak-kaukázusban a putyini hatalom ugyanazt a megközelítést követte, amit egyébként korábban a szovjetek, és előtte pedig a cári birodalom is. Ezeket a területeket, főleg Csecsenföldet, főleg Dagesztánt, kisebb részben Ingusétiát, teljes egészében külső erővel, tehát teljesen külső erővel alávetni és pacifikálni soha senkinek nem sikerült. Mindig az volt a megoldás a cári időszakban, és aztán a szovjeteknek ez a karenizáció politikájával, és aztán a posztszovjet időszakban is, hogy nem kívülről ültetünk urakat a nyakukba, hanem a helyiek közül választunk ki, vagy nevelünk ki hozzánk lojális vezetőket, tehát a csecseneket egy Moszkvához lojális csecsen irányítására bízzák. Ugyanez történik egyébként Dagesztánban is, meg más köztársaságokban is, de Csecsenföld volt a legproblémásabb. És ugye ez a lojálisnak kiválasztott csecsen, ez először Ahmad Kadirov, aki ugye második csecsen háború során emelkedik föl, ő rendes, hát megbízható kiválasztási folyamaton megy keresztül. Igen ám, de őt a 2004. május 9-i győzelemnapi ünnepségen a Groznyi stadionban felrobbantják. Érdekesség, hogy hogyan. Azt a tüzérségi lőszert használtak, azokat a gránátokat, amik felrobbantották az egész VIP tribünt rajta Kadirovval, a stadion építése során építették be a betonba. Mert azok a csecsenek, akik építették ezt a stadiont, tudták, hogy előbb-utóbb abban a VIP páholyban lesz valaki, aki miatt érdemes ezt a robbantást megcsinálni. Elképesztő előre gondolkodás, tehát ez jelzi, hogy ez a fajta Moszkvával szembeni elkeseredettség és lázadás, ez milyen hosszú távú gondolkodásra alapul. Tényleg soha senki nem tudta kívülről stabilizálni Csecsenföldet. Ugye Ahmad Kadirov meghal, és így kerül végül is a hatalom közelébe a fia, Ramzan Ahmadovics Kadirov. Eleinte még nem elég idős ahhoz, hogy ő lehessen Csecsenföld tényleges ura, hogy csecsen helyi alkotmány szerint kell várni egy pár évet, amíg ugye a trónörökös úgymond elérje megfelelő életkort, és azóta ugye Ramzan Kadirov uralja Csecsenföldet. Gyakorlatilag ilyen saját hűbér királyságként kezeli. Csecsenföld bevételeinek formálisan 97%-a az a szövetségi költségvetésből származik, bár Csecsenföld egyébként egy olajban rendkívül gazdag terület, de ezek az olajbevételek valamiért nem nagyon jutnak az orosz szövetségi költségvetésbe. Kadirov rettenetes terrorral pacifikálja Csecsenföldet. Tehát ez nem demokratikus meggyőzés, ez tényleg az a fajta elnyomás, tényleg a kínzókamráktól kezdve az éjszakai eltűnéseken át mindenféléig, gyakorlatilag vérbefolytja azokat a csecseneket, akik nem hajlandóak beállni a sorba, de a többieket egyébként beállítja a sorba. Gyakorlatilag kooptálja a csecsen klánok legnagyobb részét. Ez a történelmi modell, ami működik. Ha nem lehet erővel megoldani, semmi gond, akkor kooptáljuk őket. És akkor így keletkezik Kadirovnak, ugye később, most már Rosgvardias rajban van, gyakorlatilag egy 10-12 ezer fős magánhadserege, ami papíron az orosz nemzeti gárda része, de hát valójában Kadirovhoz lojális fegyveres erők. Az orosz alvilágban is meghatározzak a csecsen klánok, mert erőszakosabbak és brutálisabbak, mint bárki más. Ezek az alvilági klánok is Kadirov jóváhagyásával, sőt valószínűleg kontrollja alatt működnek. Tehát az történik, hogy Moszkva megköti azt a dílt, hogy jó, Csecsenföld a föderáció része marad, költeni kell rá, de cserébe a területi konfliktus veszélye az elmúlik, a szeparatizmus veszélye elmúlik, és hát igen, pénzbe kerül. Érdekesség egyébként, ugye a második csecsen háborúhoz hasonló nagy fegyveres szembenállás nincs már, de időről időre vannak merényletek. És van egy ilyen fura összefüggés, hogy minden egyes alkalommal, amikor a szövetségi költségvetésből csökkenteni próbálnak Csecsenföld támogatását, hogy nem mindig történnek merényletek. Hm. És akkor Kadirov elsírja Moszkvába, hogy hát nem lehet fenntartani ilyen kevés pénzből a békét, muszáj, hogy több erőforrás kapjunk, Moszkva ezt kész megfizetni. Ugye a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején van egy ilyen fura helyzet, hogy Csecsenföldről kiszorítják az iszlámistákat, ami aztán destabilizálja Dagesztánt, a szomszédos Dagesztánt. Ugye ez az a pillanat, amikor a Dagesztánban gyakorlatilag két nagyobb városban, Derbentben és Mahacskalában működik úgy, ahogy az államigazgatás, de fönn a hegyekben, a nyugati részen ott sharia van. Se adót szedni nem lehet, se törvénykezni, se semmit. Tehát a 10-es évek eleje az Dagesztánban, Csecsenföld szomszédos Dagesztánban nagyon kritikus időszak, csak utána ugye elindul az iszlám állam lázadása a Közel-Keleten, és rengeteg oroszországi iszlámista inkább elmegy az iszlám állam soraiba harcolni, az orosz állam egyébként ezt aktívan támogatja. Tehát egyáltalán nem akadályozza, amikor ezek az iszlámisták el akarnak menni harcolni, amikor szeretnének hazajönni, na azt akadályozza. És ezzel ennek a kettőnek a kombinációja volt a csecsenföldi terrorral, illetőleg az iszlámisták kitessékelésével a Közel-Keletre sikerül nagyjából stabilizálni az Észak-Kaukázust is. De tényleg itt ugye itt mindig ez a kérdés, hogy hogyan mérjük a sikert. Az állami hatékonyság szempontjából, ugye szép szovjet fogalmat használjunk, a hatékonyság szempontjából teljes tökéletes. Pénzbe kell ugyan, de működik. Ugyanakkor emberi jogi, demokratikus szempontból iszonyatos, leírhatatlan terror a mai napig egyébként. Tehát, hogy ennek ára van. De úgy tűnik, hogy a Kreml kész és képes megfizetni ezt az árat.
A 2008-2012 közötti Medvegyev közjátékra már utalt Zoltán az előző megszólásában, mindjárt akarlak kérdezni titeket ennek a politikai megalapozottságáról. Deák Andrástól azt kérdezném, hogy a 2008-as válság nyilvánvalóan érintette Oroszországot is, és nagyon érdekelne, hogy európai vagy Amerikával való összevetésben ők hogyan kezelték ezt a válságot. Milyen, egyáltalán mikorra értek el oda, hogy ennek a következményét letudták és maguk mögött tudták hagyni?
Én nem gondolom, hogy ilyen meghatározó dolognak a 2008-as válságot, részben azért, mert erre készültek az oroszok valamennyire. Tehát, hát az azt jelenti, hogy nagyjából tisztában voltak azzal, hogy egy ilyen magas olajjövedelmek mellett ez egy nagyon volatilis monokultúra. Tehát már akkor is van egy nagyon józan tartalék politikájuk, aminek révén voltak költségvetési tartalékok, és egy nagyon komoly, az egyik legnagyobb Európában, az egyik legnagyobb anticiklus és szociális fókuszú anticiklus politikát hajtották végre, anélkül, hogy ehhez nagyon el kellett volna adósodniuk. Tehát, hogy ezeket a tartalékokat fel tudták használni, és ennek volt egy nagyon komoly politikai támogatottsága is, tehát Putyin számára ugye a 98-as államcsőd, amikor lényegében egy alacsony olajár miatt jutott válságba és csődbe az ország, elvesztette a pénzügyi függetlenségét, évekig az IMF felügyelete alatt voltak. Számára nagyon fontos volt, hogy ez a fajta pénzügyi szuverenitása az országnak ez meg legyen teremtve, és hogyha bekövetkezik egy ilyen sok, ami 2008-ban bekövetkezett, ezt tudják kezelni. Tehát hiába van egy 8%-os GDP visszaesésük abban az évben, hogy esik be az olajár nagyon mélyen, azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy mintaszerűen vészeli át az ország. És utána 12-ig még van egy, azt lehet mondani, hogy viszonylag normális növekedés. 2008 szerintem a tekintetben lehet cezúra, vagy 12, attól függ, hogy vesszük, hogy valamennyire azért mégis ennek a könnyű növekedésnek a végét jelezte. Tehát, hogy azt jelezte, hogy nagyjából ez a növekedési modell, amire nagyon könnyen lehetett egy jóléti politikát építeni, legitimációt, stb., ennek vége lesz. És nem véletlen különben, hogy Dmitrij Medvegyev veszi elő ezt az egész modernizációs diskurzust ebben az időben, amikor ő elnök, különben pont nem neki kéne ezzel foglalkoznia, hanem a miniszterelnöknek, ő a gazdasági kérdésekkel megbízott hivatalnok, hogy hát akkor kéne keresni valami új forrást, hogy fog nőni a gazdaság, hogy fogjuk fenntartani ezt a növekedést, mert az, hogy egy nagyon alacsony bázisról indultunk, és ezeket a termelési kapacitásokat, amiket ott voltak még a szovjet időszakban, ezt kihasználtuk, ennek vége. Tehát teljes kihasználtság van már a 2005-ös időszak környékén. Az, hogy megy föl az olajár, ez nem tart örökké, és följebb már nem fog menni, tehát hogy valami újat kéne kitalálni. És ezt különben Putyin teljesen hidegen hagyja. Tehát ez egy híres jelenet volt, amikor aztán valamelyik külügyminiszter oda ment Putyinhoz, hogy hát halljuk, hogy itt modernizálni szeretnének, meg modernizációban akarnak foglalkozni, hát hogy akkor tudnunk ebben segíteni. És akkor a Putyin a válasz az, hogy hát ezzel a gyíma foglalkozik, ez nem az én ügyem. Tehát nekik kéne különben, de hát hogy gyímával beszéljétek meg, tehát a Dmitri Medvegyevvel. Tehát hogy igazából én nem magát a 2008-as válságot, azt hiszem, hogy ez egy ilyen véletlen egybeesés, és viszonylag jól kezelték, hanem ezt a korszakot, ezt a 2008 és 12 korszakot gondolom azt, amikor már látják ezt, hogy kellene valami más, valami gazdasági modellváltást kellene, ki kéne találni, hogy akkor hogyan tovább, és ez igazából nem vezet eredményre. És 12 után jön ez az egészen komoly stagnáló időszak, amikor már nincs érdemi növekedés, bezuhan a beruházási ráta, ütemesen elkezd csökkenni a növekedés, és aztán ebből lesz egy ilyen politikai váltás is későbbiekben.
Annyit még talán érdemes hozzátenni, hogy amikor Putyin átveszi az elnöki posztot 2000-ben, akkor a jegybank nemzetközi tartalékai leánykori nevén arany és valóta tartalék az 7,5 milliárd dollár. Az első ciklus végén ez fölmegy 70 milliárd dollárra, és amikor 2008. augusztusában a globális válság eléri Oroszországot, 1,5 milliárd dollár hiány 600 milliárd dollár. Tehát azt, amit az Andris említett, hogy miért tudják viszonylag hatékonyan kezelni, annak részben az az oka, hogy van egy nagyon jelentős nemzetközi tartalék a jegybanknak, másfelől pedig a akkori miniszterelnök Kudrin két szuverén alapot hoz létre, amit aztán később egyesítenek, és ezek rubelben nominált tartalékok, és ez a két szuverén alap együttesen a GDP 20%-át teszi ki. Tehát valóban szemben a 98-as helyzettel 2008-9-ben egészen más tartalékok, pénzügyi lehetőségek vannak Oroszországban, mint voltak. Így van.
Így van. Sőt, ez a nagyon a késői korszak eredménye. 2003-ban, ha jól emlékszem, még Zadornov, nem tudom, hogy milyen pozíciót töltött be, akkor beszél arról, hogy vissza kell fizetni majd 13 milliárd dollárt, és hogy ez mekkora megterhelés, és hogy ezt ki kell találni, hogyan. 13 milliárd dollár a mai szemmel, és persze az akkori dollár volt, de mai szemmel is nézve nevetséges. Tehát egy hónap alatt elköltenek ennyit a hadseregre ma már. Tehát, hogy nem egy... nagyon megváltoztak az arányok, mondjuk az, hogy 2008-ak, és az orosz kormányzat lehetőségei. Tehát egy teljesen más orosz makrohelyzet van 2008-ban, mint bármikor korábban.
És még egy megjegyzés, hogy 2010-ben a modernizációhoz, hogy 2010-ben Medvegyev az Európai Unió soros vezetőivel aláír egy stratégiai dokumentumot Oroszország Európai Unióval való együttes modernizálásáról. Tehát Medvegyev valóban komolyan gondolja és keresi a külső kapcsolatokat is, hogy ne csak technológiai értelemben, hanem szélesebb értelemben is egyfajta modernitást adjon Oroszországnak, mert kiderül 2012-13-ra folyamatosan lassul a növekedés dinamikája, hogy hát nem konjunkturális, hanem strukturális okai vannak annak, hogy a gazdaság nem repül és nem szárnyal úgy, ahogy az előző két elnöki ciklus alatt 2000 és 2008 között évi 7%-kal.
Ugye ez a medvegyevi modernizáció ugye a védelempolitikában is manifesztálódik a haderő kapcsán. A grúziai háború után kinevezik Oroszországot és a szovjetunió történetének első civil védelmi miniszterét, ugye Anatolij Szerdjukovot, aki menedzseri pozícióból kerül a haderő élére, tehát nem kötik a haderőn belüli mindenféle klán lojalitások, és egy nagyon komoly létszámreformot, szervezeti reformot, védelmi-ipari reformot is csinál, gyakorlatilag, mert ugye nem kötik őt a különféle öröklött kötöttségek, nagyon radikálisan csökkent az orosz haderő létszámát, átalakítja a szervezetet, átalakítja a toborzást, nyit egyébként a nyugati hadipar felé, tehát akkor rengeteg közös projekt indul pont ennek a partnerség a modernizációnak projekt logikája mentén, közös védelmi fejlesztések indulnak, Franciaország helikopterhordozó hajókat készül gyártani Oroszországnak ebben az időszakban. Tehát ilyen egészen komoly változások zajlanak, de ahogy ugye Putyin visszajön a hatalomba 12-ben, ez a védelem politikában is hoz egy törést, hoz egy hát tulajdonképpen visszafele irányuló fordulatot, ugyan nagyon reformer, nagyon progresszív Szerdyukov helyett védelmi miniszter lesz az a Szergej Kuzsugetovics Sojgu, aki ugye a leghosszabb ideig szolgáló orosz miniszter, mert ő már Jelcin legelső kormányában is miniszter volt, ugye rendkívüli helyzetekért felelős miniszter, utána 11-12-ben azt hiszem, hogy van egy ilyen rövid időszak, amikor helyi politikával próbálkozik, és 12-től egészen ugye a mostani kormány átalakítási mindvégig védelmi miniszter, rettenetesen konzervatív, rettenetesen bürokratikus. Érdekes, hogy szeret hadseregtábornok egyenruhában parádézni, miközben még csak katona se volt. Tehát a haderőn belül is a konzervatív szárnyhoz kötődik, leállítja a szerdyukovi reformokat, visszacsinál egy csomó mindent. Tehát az a fajta progresszió, ami elindulna 2008 után, ezt 12-ben gyakorlatilag elvágják. Az a tulajdonképpeni paradox benne, hogy azzal, hogy Sojgu 12-től elkezdi leépíteni a nyugattal való védelmiipari kapcsolatokat, ez paradox módon 14-től kezdve azt eredményezi, hogy mivel egyre kevesebb ilyen kapcsolat van, ezért a Krím utáni első szankció kevésbé ütik meg Oroszországot. Nyilván a francia Mistral támadó hajók már nem készülnek el, egy csomó más projekt földbe áll, de azzal, hogy Sojgu elkezdi csökkenteni a nyugattól való függést már 12-től, ez moderálja valamennyire a technológiai szankciók hatásait 14-től kezdve, sőt egyébként egy kicsit ez még 22-ig is kiad.
A 2008-as váltásra visszatérve, ugye az fázi sokak számára ismert lehet, hogy az akkori alkotmány tiltotta azt, hogy két ciklusnál többet töltessen azonos elnök a pozícióban, és ezért volt szükség arra, hogy egy ciklus elég medvegye várfegye Putyintól az elnöki pozíciót. De az kevéssé, vagy igazából én nem láttam arra vonatkozóan elemzést vagy értelmezést, hogy miért nem éltek azzal az alkotmányozó többséggel, ami a 2007-es választásokat követően, a parlamenti választásokat követően az egységes Oroszországnak a rendelkezésére állt. Tehát miért döntött úgy Putyin, hogy inkább ezzel a közjátékkal hidalját, a 2008-12 közötti időszakot, és miért emélt azzal a felhatalmazással, ami akkor egy sokkal demokratikusabb keret között amúgy a rendelkezésére állt.
Igen, ezt valószínűleg elegánsabbnak tartotta. Tehát jogász ember, aki nyilván mérlegelte ezt a lehetőséget, hiszen a környezetében nagyon sokan voltak érdekeltek abban, hogy miután politika és jogi akadály nem volt, hiszen az alkotmányozó többség valóban rendelkezésre állt, de ő jogász emberként, és talán akkor még a nyugat fontossága is egészen más volt, mint amilyenné válik a későbbiekben. Úgy gondolta, hogy ez egy banánköztársasághoz lenne méltó, hogyha ezt a változást megtennénk, és azt gondolom, hogy úgy vélte, hogy elegánsabb, hogyha valaki odaül erre a székre. Kicsi volt az esély, hogy épp Medvegyev lesz az, aki Houdiniként, egy ilyen szabaduló művészként önálló politikai karrierbe kezd az elnöki poszton. Nem lehetett teljesen kizárni, de szerintem az elemzők döntő többsége azt gondolta, hogy Medvegyev funkciója az, hogy ezt a 4 éves időszakot kitöltse, vagy legalábbis abból egy időszakot kitöltsön, és megteremtse azt az alkotmányos helyzetet, hogy újra választható legyen Putyin. És hát valóban Putyin ebben az időszakban tartotta magát ahhoz a szabályhoz, hogy biztonságpolitikai, külpolitikai kérdésekben nem nyilatkozik meg. Ez tartott egyébként 2011-ig, ott a líbiai válság kapcsán először kerül nyilvános szóváltásra sor kettejük között, mert hogy ott születik egy BT határozat, ami lényegében repülési tilalmat rendel el, ott a britek és a franciák kérésére, és nem blokkolja ezt Oroszország, és ezt rossz néven veszi Putyin, és nyilvánosan bírálja Medvegyevet, illetve hát az orosz külpolitikát. Maga Lavrov, aki akkor már külügyminiszter, nem támogatja ezt, tehát ő inkább amellett van, hogy az állandó képviselője Oroszországnak vétózza meg ezt a határozatot, de Medvegyev utasítja az ENSZ nagykövetet, hogy ne forduljon szemben a nyugati akarattal, és ez már az első, de ez már a medvegyevi 4 évnek az utolsó szakasza, és 2011 végén szerintem tájékoztatják őt arról, hogy nincs újabb ciklus. Elvileg ugye lehetőség lett volna arra, és sokan Medvegyev környezetében bíztak abban, hogy lesz még egy ciklus, és ez a modernizálódni készülő Oroszország, ez prolongálódik, de szerintem 2011 végén értésére adták a nyár végén, hogy nem, Putyin jön vissza. Igen, szóval elegánsabbnak gondolta ezt jogász emberként akkor még, hogy nem módosítsuk az alkotmányt, később módosul az álláspontja ezzel kapcsolatban majd 2020-ban.
És ugye Oroszország környezetét nézzük, a környező posztszovjet államokat, ugye ekkorra már elég látványos a kontraszt, tehát vannak ilyen de facto örökletes rezsimek, ugye Belarusban Lukasenko 94 óta van hatalmon folyamatosan, Kazaksztánban az átmenettől kezdve folyamatosan ugyanaz áll az ország, Nurszultán Nazarbajev egészen 19-ig, hasonlóan ugye Karimov Üzbegisztánban, Rahmon Tadzsikisztánban, tehát ilyen örökletes rezsimek alakul, vagy de facto örökletes rezsimek alakulnak ki az egykori birodalom jelentős részén. Ugye Azerbajdzsánban lemegy az egyetlen ténylegesen dinasztikus váltás, ugye az idősebb Hejder Aliyev elnök helyett a fia, ugye most is hatalmon levő Ilham Aliyev zökkenőmentesen veszi át a trónt, tehát az a hatalmat. És ehhez képest viszont Oroszországban lehet azt mutatni, és ugye, amit Zoli mondta, hogy ekkor még számít a külföld véleménye. Lehet azt mondani, hogy Oroszországban kérem alkotmányos demokrácia van, két ciklus a korlát, úgyhogy két ciklus után valami más kell csinálni. Tehát nem játsszák még azokat a trükköket, amiket Lukasenko Belarusban már a 90-es évek közepén eljátszik, hogy újra kezdő ciklusok számolását.
És 2011 akkor a választóvonal, tehát az ottani választások elcsalása és annak a nemzetközi visszhangja, vagy pontosabban annak az elkerülhetetlensége, hogy szembesül Oroszország azzal, hogy nem tudja a demokratizáló képét fenntartani Putyin magáról a továbbiakban, az okozza azt, hogy elengedik az ilyen típusú megfelelési kényszeretnek a gyakorlását?
Azt hiszem, egyrészt az a politikai sok, ami éri őket 11-12-ben a városi középosztály tiltakozásakor, illetve hogy arra kényszerülnek, hogy nagyon durván beleavatkoznak a végeredménybe, és ez a beavatkozás is, ami 14 millió szavazat eltérítését jelenti, arra lett elég, hogy a hatalompártnak két egymást követő alkotmányozó többség után csak abszolút többsége lehet, de ehhez is csalni kellett. Ez egyfelől egy sok. Másfelől pedig, amiről az Andris beszélt, hogy hát 2012 első negyedévétől lehet látni, hogy az a modell, amely olyan ragyogóan működött 2000 és 2008 között, az a modell kimerítette tartalékait. Tehát egyszerre szembesül gazdasági és politikai problémákkal.
És bocsánat, a rendszernek a diktatúrává válását azt alapvetően gazdasági nehézségek implikálják inkább, vagy pedig a városi független középosztály függetlenségi törekvésének a leverése miatt van szükség arra, hogy egyre autoritárebb legyen a hatalomgyakorlás?
Hát nehezen tudnám elválasztani, szerintem mind a kettő szerepet játszik ebben. Nagyon megrémiszti őket ez a 2011-12 fordulóján történt dolog. Szóval váratlanul éri őket. Olyannyira váratlanul, hogy Medvegyev fogad néhány ellenzéki párt vezetőjét, és azt mondja, akik ugye fel vannak háborodva, hogy ilyen durván beavatkoztak a végeredmény meghatározásába, hogy egy ilyen pasztelszínű fordulatot használjak, és azt mondta, hogy ugyan már, hát nem gondolja itt ebbe a teremben bárki is, hogy 96-ban nyilvános és becsületes körülmények között választották meg Jelcint. Na most ez körülbelül mutatja a szellemi horizontját Medvegyevnek, hogy mondom sem kell, hogy ezek az ellenzéki politikusok első dolguk volt, hogy kijöttek és elmondták, hogy hát 96-ban is csaltak, mert azt mondta Medvegyev, hogy hát akkor is megtörtént.
Kettő módon itt a külső környezet is számít.
Igen.
Ugye a 11-12-es fordulat idején indul az arab tavasz. Tehát az az arab tavasz, ami megint rezsimváltásokat eredményez a Közel-Keleten, egy csomó autoritár rendszer helyére, vagy kevésbé autoritár, nyugatosabb rendszerek jönnek, mondjuk Tunézia, legalábbis ideig, vagy ugye a teljes káosz, ugye ez Szíria. Tehát orosz szempontból, amit Zoli mondta, hogy meglepődött a Putyin rendszer az, hogy ennyire erősen robbant ki a városi középosztály tiltakozása, ez a biztonságpolitikai elit felfogása szerint, ők ezt úgy fogják föl, hogy a 2000-es évek posztszovjet színes forradalmai és a mostani arab tavasz eseményei, ez ugyanannak a nyugati mesterkedésnek a része, és hát előbb-utóbb ez majd eléri Oroszországot is, lám ezek a nagy tiltakozások, amik a semmiből így kirobbannak. Tehát a külső környezet is abban az irányba hat, hogy az orosz rendszer egyre autoritárebbé válik a saját rezsimbiztonsági érdekei miatt.
Ez egyébként olyannyira így van, hogy amikor 2011 őszén bejelentik, hogy nem Medvegyev, hanem Putyin indul 2012 márciusában az elnöki posztért, akkor elkezd különböző témájú ilyen kampányszövegeket közreadni. Egyébként az első szöveg egyébként a Fák térséggel foglalkozik, és az Eurázsiai Gazdasági Szövetséggel, amiben legalább kétszer vagy háromszor azt mondja, hogy természetesen erőszakkal senkit oda nem fogunk bekényszeríteni, zárójel bezárva, de ezeknek a cikkeknek az utolsó darabja az a külpolitikával foglalkozik, a Moszkovszkije Novosztje publikálja, és az érdekes, hogy a külpolitikai probléma áttekintését, az kezdhetné az orosz-EU kapcsolatokkal, kezdhetné Oroszország és Egyesült Államok kapcsolatával, kezdhetné az orosz-kínai kapcsolatokkal. Nem. Arab tavasszal kezdi. Tehát lehet látni, ahogy az Andris mondta, hogy az, ami Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten 2010 decemberétől Tunéziában elkezdődik, az nagyon mélyen becsípődik, és abszolút azon a logikán fogják fel, hogy ez is egy színes forradalom, és nekünk erre kell felkészülni, és ez bizonyos értelemben megerősíti Putyint, hogy nem Medvegyev típusú politikusra, hanem rám van szükség.
Arra akarom megkérni Deák Andrást, hogy most nagyon gazdag a vitája annak, hogy a 2022-es ukrajnai háborút követően az Oroszországgal szembeni szankcióknak van-e értelme, milyen hatása van, hogyan hat az orosz társadalomra. De ugye utalt már rá Ezbíró Zoltán is, hogy 2012-től kezdődően van egy erőteljes bezuhanása az orosz gazdaságnak, erre 2014-ben a Krím megszállása miatt a szankciók kivetése szintén rátesz, de emellett ugye az olajár csökkenés is meghatározó módon közrejátszik abban, hogy gyengébben teljesít az orosz gazdaság. Ha meg kéne ilyen történeti perspektívából határozni, akkor a szankcióknak milyen hatása volt akkor, és inkább az nyomott latba a gyengébb teljesítmény mellett, vagy itt azért alapvetően inkább az energiahordozók körüli áralakulása az, ami definitív erővel bír?
Hát a szankciók szinte semmiképp, a szankciók lehetősége talán, tehát hogy megértsük, tehát hogy valóban 12-ben én úgy gondolom, hogy egy ilyen többszörös legitimációs krízise van a putyini hatalomnak. Egyrészt megtapasztalja azt, hogy nem annyira népszerű, mint azt gondolta volna, másrészt látnia kell, hogy nincsen gazdasági növekedés. Most mit tud tenni? Három alapvető lehetősége van. Az egyik az, hogy mondjuk ezt az olajjövedelmet legalábbis amíg van, ezt széteríti a társadalom, kiengedi, tehát hogy ezt felhagyja ezzel a tartalékpolitikával, hogy felazítja, ez mondjuk a venezuelai út, hogyha nagyon hosszan csinálják, ez veszélyes. Ezt nem választják különben, csak nagyon mérsékelten. Tehát vannak populista jóléti ígéretek a putyini kampányban, meg kiengednek valamennyi pénzt, de azért ezt ilyen nagy, rendszerszerűen nem csinálják. És ez végül is egy bölcs dolog, mert 14 nyarán valóban beesik az olajár. Tehát ott ez visszaköszönt volna valamiképpen. Ugye a másik lehetőség, amit csinálnak, hogy elkezdik a belső erőszakszervezeti fégeket meghúzni, és a harmadik, és ez talán nem is tudatosan, hanem intuitíve találják meg, ez a Krím megszállása, ami hatalmas népszerűséget hoz Putyinnak. Tehát tulajdonképpen, amit ő is csinálni akar szerintem a lelkeményén, tehát külpolitikával akar foglalkozni, abban megtalálja azt, hogy hát tulajdonképpen ezzel még legitimálhatom is a hatalmamat. És ez én nem gondolom azt, hogy a Krím megszállása az reprodukálható lehet volna, mert a Krímnek valóban egy ilyen különleges helye volt az orosz gondolkodásban, de mindazonáltal ez egy nagyon erős üzenet, és valószínűleg ezt keresik a későbbiekben. Éppen ezért úgy gondolnám, hogy az orosz gazdaságban nyilvánvalóan van egy ilyen fokozatos távolodás, főleg a nyugati szemszögből, hát 2007-ben úgy értékelik a nagy nyugati multinacionális vállalatok vezetői, hogy tulajdonképpen a posztszovjet térség követni fogja Kelet-Közép-Európát ugyanebben a fogyasztási modellben, ebben különben Oroszországnak egy kiemelt szerepe van, nem véletlenül teszik be a BRICS csoportba, azt látják, hogy hát Oroszországban ez egy nagy népességű állam, ahol magas a növekedés, itt nagyon-nagyon nagy mértékben fog nőni az agregált kereslet, és beteszik ezt ugye Brazíliához, Kínához, Dél-Afrikához, későbbiekben, tehát hogy Indiához, tehát hogy az egyik legnagyobb potenciális befektetési lehetőségként kezelik. Itt 2008-ban ebben van egy nagyon pici bizonytalanodás, de ez még nem meghatározó. Mondjuk például Ukrajnában, aki úgy nem jön ki a 2008-as válságból olyan könnyen, ott nagyon megváltoznak a percepciók, és 14-ben valóban bejön a politika a látókörben. Tehát addig mondjuk nyugati gazdasági vezetők azt mondták, hogy persze, hát van ez a politika, de ez nem számít. És maguk a szankciók nem, de a szankcióknak a lehetősége, hogy itt lehetnek olyan politikai események, amelyek befolyásolják majd az én befektetésemet, ezek nagyon kellemetlenül érintik ezeket a víziókat, és nem véletlenül például ugye a tőkebefektetésekre ez nagyon szépen megmutatkozik ebben az időszakban. Tehát 15-16-ban véget ér az a nagy nyugati tőkebefektetési boom, ami korábban volt Oroszországban. Ennek nem volt egy olyan meghatározó jelentősége, mint Kelet-Közép-Európában, ahol ez rendszeralkotó volt. volt, tehát a nyugati tőkebefektetés nem volt rendszeralkotó Oroszországban, de mégis azért egy csomó pozitív hozadéka járt, amíg volt.
Deák András utalt rá, hogy a Krím megszállása hatalmas népszerűséget hozott Putyinnak, és két kérdésem lesz ehhez kapcsolódóan, elsőként Ránc Andráshoz. Az első, hogy a 2014-es ukrán hadsereg azért a mainál sokkal kevésbé volt ütőképes, nem voltak például nyugati fegyverek, amikkel el lettek volna látva. Miért elégetetett meg akkor Putyin a Krím megszállásával, vagy egy részének, a Donbasszai részének a megszállásával, miért nyitott már akkor teljes inváziót Ukrajna ellen?
Ugye a Krímet és a Donbasszt érdemes külön kezelni. Ugye amikor a Krím megszállásáról megszületik a döntés, ma már egészen pontosan tudjuk, hogy ez a döntés hogyan született. Ez amikor a Kijevben a második forradalom, az Euromajdan forradalom véget ér, és látszik, hogy Janukovics elveszti a hatalmát, egyébként a saját pártja, a régiók pártja hátrál ki mögüle. És ugye a régiók pártját oligarchák finanszírozták, tehát gyakorlatilag az történik, hogy a Janukovicsot hatalomban tartó oligarchák rájönnek, hogy az elnök már inkább a probléma, nem pedig a megoldás része, és akkor így megszabadulnak tőle. És a hatalomra kerülő új ukrán vezetés nem teljesen legitim, és bár nem az ország egészét tekintve hosszú távon nem meghatározóak a szélsőséges nacionalisták, de ott abban a forradalmi közegben az első néhány hétben nagyon-nagyon meghatározóak azok a szélsőségesek, akik ugye a Majdanon is egészen eredményesen verekedtek ugye a rohamrendőrök ellen. Tehát van Kijevben egy olyan hatalomváltás, amiből egyrészt nem látszik, hogy pontosan mi fog kiemelkedni, és ez az átmeneti hatalom, ez ráadásul orosz szempontból két nagyon veszélyes ötlettel kezd. Az egyik az, hogy akkor esetleg tárgyaljuk újra azt a megállapodást, ami lehetővé teszi, az orosz fekete-tengeri flotta a Krímben tartózkodjon. Ugye ez a szovjet időszaktól kezdve így maradt, az orosz fekete-tengeri flotta mindig is a Krímben állomásozott, erre volt egy sor államközi megállapodás, ami ezt lehetővé tette, ez tök jól működött. Olyannyira része volt a normalitásnak, hogy a fekete-tengeri flotta a Krímben van, hogy az első erre vonatkozó megállapodás csak a szovjet felbomlás után 6 évvel, csak 97-ben kötik meg. Mert teljesen rendben volt. Azt, hogy igen, a fekete-tengeri flotta Nagy Katalin óta ott van, nyilván ott marad a továbbiakban is. És az új ukrán vezetés egyik első ötlete, tragikusan rossz ötlet, hogy akkor tárgyaljuk újra az orosz fekete-tengeri flotta a krími tartózkodását, és a másik, hogy gyorsítsuk föl, vagy hát az ország a Ukrajna NATO csatlakozását. Mind a kettő abszolút vörös posztú. És ma már tudjuk, a Krím megszállásáról szóló döntés kizárólag katonai megfontolások alapján született. Olyannyira szűk kör döntött erről, hogy Lavrov a külügyminiszter ott se volt. Tehát Lavrovnak ezt másnap reggel mondták meg. Lavrov becsületén legyen mondva, azonnal benyújtotta a lemondását, csak ezt Putyin nem fogadta el. Azóta már több lemondási kísérlete is volt egyébként. Tehát kizárólag katonai megfontolások alapján hozták meg ezt a döntést. Katonailag egyébként egy elég kockázatos manőver volt. De ott az haderő egyrészt sem szervezeti, sem felszereltségi, sem kiképzés, sem morális oldalról nem volt abban az állapotban, hogy harcolni tudjon. Ugye Ukrajna egy legitimációs kérdéses volt, nem volt egyértelmű, hogy ki a parancsnok. Hiszen Kijevben az új hatalom legitimitása az legalábbis kérdőjeles volt. Ugye 14. május 25-én megválasztják Petro Poroshenko elnököt, onnantól teljesen helyreáll a legitimáció, de 14. februárja és májusa között az egy sok szempontban instabil helyzet. Az akkori ukrán haderőt ráadásul tragikusan leépítették, részben korrupciós okokból, részben koncepcionális okokból. Ugye az akkor haderő akkor a létszám, ha jól emlékszem, nagyjából 110 ezer fő volt, ebből kevesebb, mint 8 ezer volt ténylegesen hadrafogható. A Krímben több mint 10 000 ukrán katona állomásozik, ehhez képest az orosz haderő úgy tudja elfoglalni a Krímet, hogy egyetlen olyan összecsapásra sem kerül sor, ahol célzatlövéseket adtak volna rá egymásra. Egyetlen helyen van érdemi ellenállás, de az sem fegyveres harc, inkább egy ilyen demonstratív felvonulás. Tehát a Krím nagyon kockázatos, de bejön. És utána jön az, hogy amit Deák Andris mondta, hogy hihetetlen népszerűségre tesz szert. Putyin soha nem látott magasságba szárnyal a lakosság bizalmi indexe, és erre alapozva tudják őt meggyőzni konzervatív oligarchák, Konstantin Malofejev meg még néhányan, hogy oké, a Krímben sikerült, Ukrajna továbbra is elég zűrzavaros állapotban van, próbáljuk meg ugyanezt a Donbaszban is. És ugye akkor 14 március áprilisában kezdik el a Donbaszt. Csak ugye a Donbasznak a társadalmi összetétele is más, a lakosság szerkezet is más, a település szerkezet is más, ott nem voltak orosz katonák, a Donbasz teljesen másmilyen. Tehát Oroszország már akkor se értette igazán jól Ukrajnát. Azt, hogy a Krím nagyon-nagyon speciális, ez meg volt, ezt értették. De az a fajta ismeret, ami ahhoz kellett volna, hogy értsék azt, hogy a Donbaszban nem sikerülhet ugyanaz, mint a Krímben, ez nem volt meg. Elkezdik a Donbaszt, beletelik néhány hónapban, még rájönnek, hogy a Donbaszban nem fogjanak sikerülni, mint a Krímben, de ugye onnan már nem lehet kihátrálni. Autoritár rendszerek nem tudnak korrigálni. A 22-es háborúban ugyanez ismétlődik. Tényleg villámháborúban gondolkodnak, 4 nap alatt Kijev, 7 nap alatt Odessa, 10 nap alatt vége mindennek. És miután kiderül, hogy ez nem így van, ez nem sikerül, mert az ukránok ugye harcolnak a hazájukért, nem lehet azt mondani, hogy bocs, elrontottuk, elnézést. Mi akkor hazamegyünk, bocs, a kellemetlenségét, és a külügyminiszter meg majd letárgyalja a kompenzációt. Autoritár rendszerek nem nagyon tudnak korrigálni. Kiderül, hogy a Donbasz nem úgy megy, ahogy szerették volna, az ukrán haderő ellentámadást indít 14 május legvégén, 14 augusztusra eljutnak oda, hogy ketté vágják a szeparatista területeket, viszonylag közel vannak ahhoz, hogy felszámolják a teljes orosz barát szeparatizmust, Oroszország tehát már kényszerpályán van, beavatkozik reguláris erőkkel először. Nagyon megver az ukrán hadsereget Ilovajsknál, 15 január-februárjában, mert nagyon megver az ukrán hadsereget Debalcevénél, és akkor ebből keletkezik az a minszki fegyverszüneti rendszer, ami teljesen nem vett véget a harcoknak, ilyen alacsony intenzitási konfliktussá válik, de stabilizálja a helyzetet 22. februárjáig. Moszkva szempontjából ez a sokan ezt korlátozott háborúnak hívják, ezt a 15-22-ig tartó időszakot, Moszkva szempontjából ez alacsony befektetéssel óriási geopolitikai hasznot ér el. Van egy orosz politológus, orosz-amerikai Anna Rutyunyan, ő ki tudta azt kutatni, meg interjúkat tudott csinálni, hogy Moszkvának a donbasszi szeparatizmus fenntartása éves szinten kb. 2 milliárd dollárba került, hogy Deák is mondta a nagyságrendeket, 2 milliárd az apró pénz. Cserébe Ukrajna folyamatosan politikai válságban volt, folyamatosan költeni kellett a haderőre, folyamatosan véreztek az ukrán katonák a donbasszi fronton, és ugye amíg területi konfliktus van, addig Ukrajna nem lesz sem NATO, sem EU-tag. Tehát minimális befektetéssel Oroszország gyakorlatilag garantálta azt, hogy Ukrajna megmarad ebben a köztes állapotban, és nem tud nyugatosodni. 22. februárjáig ez a stratégia tulajdonképpen működött.
Zoltán, a te értékíted alapján, és nyilván 2025-ből nagyon szűk az a történeti perspektíva, ami rendelkezésünkre áll, de mégis az orosz társadalom állapotát illetően 2024-es katonai műveletek, vagy inkább a 2022-esek a definitívebbek? Tehát melyik volt, ami radikálisabban alakította át azt az Oroszországot, amit ma ismerünk?
Mert hogy 22 vagy 24, tehát a tavalyi vagy...
Nem, tehát a 22-es ukrajnai igen. Háború, vagy a 14-es krími?
Hát a 14-es, ez valóban a krímnás, miénk a krím, az euforikus örömmel tölti el az orosz társadalom nagy részét, még olyanokat is, akik egyébként a Putyin rendszer kritikusai. 22 esetében, hát lehet látni, hogy amikor február 24-én bejelentik a támadást, akkor a háború elején, 22 tavaszán egy nagyon jelentős emigrációs hullám veszi kezdetét. Nem tudjuk pontosan, hogy hányan hagyják el, de döntően nyilván azok, akik elvi ellenfelei ennek a fajta politikának, ennek a fajta magatartásnak. És aztán lesz egy második nagy hullám 22. szeptemberében, amikor a részleges mozgósítást elrendelik. Ott valószínűleg azok vannak többségben, akik nem annyira elvi ellenfelei, hanem úgy érzik, hogy túl közel jön hozzájuk a háború, és esetleg őket is behívhatják. Tehát én azt gondolom, hogy drámaibb hatást és negatív hatást gyakorol a 22-ben történtek. Ugyanakkor hát egy konszolidált autokráciában a közvéleménykutatásokra hagyatkozni, hát nagy merészség és nagy távolságtartással és óvatossággal érdemes, mert ugye a nagy három közvéleménykutató intézet folyamatosan hónapról hónapra méri, hogy támogatja a különleges katonai műveletet, és hát például a Levada központ, a független közvéleménykutató intézet, hát rezzenéstelenül ezt a 75%-os támogatottságot méri. De hogyha valamilyen módon már elkezdik azt is egy idő után kérdezni tőlük, hogy hát támogatnák-e, hogyha elkezdődnének tárgyalások a háború lezárásáról, fegyverszüneti megállapodásról, akkor már lehet látni, hogy azért ez a társadalom mégiscsak valahol normálisan reagál, és inkább azt mondja, hogy igen, és hogyha úgy teszik fel a kérdést, hogy Putyin megállapodna holnap a háború lezárásáról, akkor a döntő többség azt mondja, hogy persze, természetesen. Ami ugye arra utal, hogy ebben az autokratikus rendszerben, ahol a megfélemlítettség és a félrevezetettség nagyon fontos dimenzió, ott minthogyha ilyen szubjektum nélkülivé válna az orosz társadalom, akarat és vélemény nélkülivé. Nem meri elmondani, tehát a legtalányosabb kérdések egyike, hogy valójában mit is gondol az orosz társadalom erről a háborúról. Minden esetre kivezetni őket onnan, tehát egy háború utáni helyzetben egy olyan Oroszországot létrehozni, ahol a társadalom megint úgy gondolkodik a külvilágról, hogy azok nem feltétlenül patás ördögök. Csak érdekességképpen említem, hogy a 19. század első harmadában a klasszikus szlavofilizmus az nem azt állította, hogy Oroszország nem Európa, hanem azt állította, hogy mi vagyunk az autentikus, az igazi Európa. Most másfél-két éve arról próbálják meggyőzni az orosz társadalmat, hogy mi nem vagyunk Európa. Mi egészen különlegesek vagyunk, mi nem európai identitású. Van az orosz történelemnek olyan időszaka, amikor az Európával és a nyugattal való együttműködés előnyöket hozott nekünk, de ennek a korszaknak egyszer és mindenkorra vége. Tehát még egyszer mondom, a szlavófilek nem tagadták európaiságukat, most pedig a legkülönbözőbb szinteken ki akarják vonni az orosságot az európai közegből, és el akarják hitetni, ha nem is azt, hogy ázsiaiak vagyunk, de azt mindenképpen, hogy valami különös köztes képződmény vagyunk, és ezt a sajátszerűséget, ezt glorifikálják.
Ha ennek a 25 évnek a gazdasági ívét kéne megrajzolni, akkor mennyire volt törvényszerű az, hogy az energiaszektor ennyire domináns pozícióra tesz szert? Tehát lett-e volna esély sokkal diversifikáltabb gazdasági mixnek, vagy alapvetően ez különböző okokból kifolyólag, de egy determinisztikus vonal volt már a kezdetektől fogva?
Hát ez attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Én nem nagyon láttam egy erőteljes kísérletet arra, hogy egy érdemi diversifikáció bekövetkezzen. Beszéltek róla, és mindig felvetették, hogy ez miért probléma, de hogyha megnézzük a posztszovjet országokat, ugye nagyjából a felük azt lehet mondani, hogy ilyen alsó-kelet-közép-európai szinten van, kicsit jobb, mint a Balkán, hogyha az egyfőre jutó GDP-ket nézzük, és ezek mind nyersanyagtermelő országok, Belarus kivételével, mert ők az oroszok olaját és gázát adják el, és a másik kategória, ahol nincs nyersanyag, ezek szegényházak. Tehát most a háborútól függetlenül Ukrajna és Moldova, Európa két legszegényebb országa volt. Az albán GDP azt hiszem, hogy a duplája volt, vagy a triplája az ukránnak. Ami mégiscsak azt mondatja velem a számok alapján, hogy itt vagy van valamit exportálod, és akkor van egy ilyen szerény jóléted, és különben valószínűleg egy diktatúra leszel, tegyük hozzá. Tehát ugye ez a logika, hogy minél fejlettebb egy állam, annál demokratikusabb, ez a poszt-szovjet térségre teljes egészében nem igaz. Vagy szegényház leszel, és akkor egy versenyző politikai rendszered lesz, ami persze haj egy csomó kívánivalót maga után demokratikus legitimáció vonatkozásában, de hát mégis azért valami van, tehát hogy valami tétje van a választásoknak. Na most... Tehát, hogyha lenne egy olyan modell, amiben Kazahsztán produkálna egy ehhez képest egy ilyen kitörést, akkor azt mondanám, hogy na, akkor ezt miért nem csinálták az oroszok. És még azt is elfogadom, hogy az oroszoknak lett volna talán a legnagyobb lehetőségük, hogyha az emberi meg műszaki kultúrát nézem arra, hogy valami más csináljanak, meg a méretüknél fogva. De ettől függetlenül érdemi kísérletet én nem nagyon láttam erre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is a létező világok legjobbika, de a legvalószínűbb forgatókönyv érvényesült az orosz gazdaságban, ezt tudják.
Mennyire meghatározó Putyin személye abban, hogy végül is egyébként milyen rendszer alakult ki az elmúlt 25 évben Oroszországban? Ugye van a nyugati felfogás, ami szerint a demokrácia igazából a kezdetektől fogva bukásra volt ítélve az országban. A társadalom ellenállása, illetve a 90-es évek liberális sok terápiájával kapcsolatos tapasztalatok miatt. És kérdezem ezt azért is, mert ugye a 99-ben egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy Putyin lesz a befutó. Ugye volt akkor egy rendkívül népszerű jelölt, Jevgenyi Primakov, aki nagy esélyese volt igazából a 99-es elnökválasztásnak. Csak aztán a jelcini elit veszélyesnek ítélte meg magára nézve, de az az érdekes, hogy később ő maga tökéletesen bele tudott simulni a putyini rendszerbe. Tehát kérdezem azt, hogy Putyin személye valójában meghatározó erő, vagy pont ellenkezőleg ő volt az, aki képes volt szintetizálni ezeket a különböző érdekeket, ellentmondásokat, és hát ilyen értelemben 27 éven keresztül garantálni a hatalmat és annak a stabilitását.
Ugye a kérdésre adott válaszhoz fel kell tenni egy másik kérdést, mikor? Tehát az, hogy az elmúlt 25 évet tekintjük, akkor az, hogy Putyin szerepe mennyire meghatározó, szerintem erre az a rövid válasz, hogy az idő előre haladtával egyre inkább. Ugye minden autoritár rendszernek ez a természete, vagy többnyire ez a természete, hogy ahogy évtizedes távlatban van hatalmon ugyanaz a vezető, érvényesül egyre inkább egyfajta kontraszelekció, egyre inkább lojalitás alapon választja ki körülötte levőket, egyre inkább kiszorítja a potenciális riválisokat, és ez aztán például ilyen utódlási problémákat is eredményez, hiszen nem nagyon látszik akár Belarusban, akár Oroszországban, akár egyébként Azerbajdzsánban is, hogy ki lehet majd a hosszú ideje regnáló autoriter vezető utóda. Tehát az, hogy a Putyin különösen 12-től kezdve, amit Zoli mondott, ez a nagyon erős autoriter fordulat, ami egyre radikálisabbá válik, és 22-től én szerintem, de hát ez inkább a te területed, szerintem megáll az, hogy ez egy konkrét diktatúra. Tehát 22-től sokkal-sokkal radikálisabbá válik, akkor az egyébként sem enyhe elnyomás. Tehát ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább lojális, ilyen bólogató Jánosokkal veszi magát körül Putyin, egyre kevesebb vita van rendszeren belül is. Ehhez a Covid egyébként hozzáadja azt a ilyen sajátos mellékízt, hogy azt a két esztendőt Putyin gyakorlatilag teljes elszigeteltségben tölti. És emiatt azt egyébként egyre kevesebbet tudunk arról, hogy belül hogyan működik a Putyin rendszer, de néha vannak ilyen bepillantási lehetőségek. Ugye két éve, vagy most már két éve dezertált az FSO-nak egy tisztje, az FSO, ez a Szövetségi Védelmi Szolgálat, ezek csinálják az állami vezetők védelmét. És egy közepes rendfokozatú FSO tiszt dezertált nyugatra, és elég sok mindent elmondott arról, hogy hogyan működik tényleg a Kreml belülről, és megerősítette azt, hogy igen, Putyin elszigetelten dolgozik, néha napokat tölt egyedül, érdekessége mai napig nem nagyon használ számítógépet, tehát ilyen papíralapú dossziékban kapja meg az anyagokat, elolvassa, aláírja, ráfirkál valamit, visszaküldi, de egyre inkább egyedül van. Tehát viszont ugye a hatalma az alkotmányosan is most már gyakorlatilag korlátlan. Ugye ez a 2020-as alkotmánymódosítás, 200 akárhány helyen módosult az alkotmány, ez erősítette az elnöki hatalmat. És egyébként belekerültek ilyen vicces elemek, hogy ha az orosz alkotmánybíróság úgy dönt, hogy valami nemzetközi kötelezettségvállalás ellentétes Oroszország érdekeivel, akkor az nem érvényes. Tehát Oroszország beleírta a saját alkotmányába, nemzetközi jog, ha nem akarjuk, akkor ránk nem vonatkozik. Rengeteg ilyen típusú autoriter tendencia van, és a kiválasztásban az látszik, hogy nem nagyon látunk innovatív figurákat vagy olyanokat megjelenni, akik potenciális ellenpólust jelenthetnének. Menedzserek jönnek, akik Putyin rábíz egy-egy területet, ugye Nabilin a Nemzeti Bank élén egy ilyen, tehát aki jól tud vinni egy-egy területet, ugye Belousov ugye az új védelminiszter, de ezek a figurák nem látszik, hogy veszélyt jelenthetnének őre. És mivel ugye Putyin sem az a kimondott tinédzser, már ugye 52-ben született, nem emberileg sem valószínű, hogy itt a liberálisabb irányba hajtana végre valamiféle fordulatot. Én arra számítok, hogy ameddig ő hatalmon van, addig ez a fajta még inkább autoriter, még szűkebb, még zártabb, még merevebb hatalomgyakorlás fog folytatódni.
Nyilván Oroszországnak tragédiája, hogy ez a városi középréteg, amely nem csak a fogyasztása tekintetében középréteg, hanem értékvilágát tekintve is, hát ez 15-17% Oroszországnak. Döntően a történelmi fővárosokban, Moszkvában, Szentpéterváron, meg abban a 12-13 milliónál nagyobb lakosságú városban koncentrálódik, és hát láthatóan a politikai osztály, vagy politikai elit, aminek lenne egy fontos edukáló szerepe, tehát, hogy megmutassa, meggyőzze az orosz társadalmat, hogy a demokratikus diskurzusnak milyen előnyei vannak. Ezt a feladatát nem nagyon teljesítette. Lehet, hogy félelemből, lehet, hogy maga is ezeknek a képességeknek a hiányában van. És hát nyilvánvalóan az a fajta jövedelmi, és hát nem beszélve a tulajdoni különbségről, ami a 90-es években létrejött, hát nagyon gyorsan a liberalizmus szitokszóvá tette. Tehát mindaz, ami a 90-es évek társadalmi megrázkódtatását jelenti, az összekapcsolódik a liberális, demokrácia fogalmaival, és így könnyű volt az erős kéz, a hatékonyság fogalmait összekapcsolni, és hát ez a fajta edukálása, felkészítése, kiszélesítése az orosz társadalmon belül azok körét, akik ezt a demokratikus politikát igényelnék, hát azon a szinten maradt, amilyen szinten pillanatnyilag is van.
Egy záró körkérdésem, van még időnk, és ha van esetleg bármilyen gondolatotok, nyugodtan fűzzétek bele, de nagyon érdekelne a véleményetek arról, hogy nyilván egy háborús agresszorról beszélünk, akinek a nemzetközi politikában betöltött kártékony tevékenységét sem kell hosszan bizonygatni, itt a különböző dezinformációs kampányoktól kezdve, az online hadviselésen keresztül, a konkrét katonai beavatkozásokig nagyon sok mindent lehetne fölhozni. De hogyha érteni szeretnénk, hogy miért képes 25 éve tartani a hatalmát, és jelenleg is miért képes kialakítani egy olyan rendszert, amely valószínűleg igen nem ad lehetőséget arra, hogy bárki is fölálljon és érdemben opponálja a hatalmát, de valószínűleg valamilyen módon azért még mindig bír egy jelentősebb társadalmi támogatottságot, akkor muszáj megismernünk vagy megértenünk azt, hogy mik azok az okok, amelyek adott esetben sikeresnek könyvelhetőek el az ő uralkodásában. Éppen ezért arra kérnék titeket zárókörként, hogy említsetek meg néhány olyan aspektust, amiben szerintetek kifejezetten érdemesen tudatosítani magában az Oroszország iránt érdeklődő közönségnek, hogy milyen sikereket tudott elkönyvelni Putyin, ami adott esetben akár kifejezetten pozitív örökségként is felhúzható, hogyha valaki értékeli az ő, mondom még egyszer, negyed évszázados pályafutását. És akkor elsőként Rácz András.
Én megpróbálom. Ugye külös biztonságpolitikáról tudok valamennyit beszélni. Én szerintem ez a sztori 14-ig egyértelműen siker. Sőt, tulajdonképpen lehet amellett érvel, hogy 22-ig is az. Abból a széthulló, működésképtelen, gyenge szemétdombból, ami Oroszország 1999-ben volt, Putyin gyakorlatilag visszahozza az orosz birodalmiságot sok szempontból. Oroszország újra meghatározó világpolitikai szereplővé válik, nem valami lesajnált szerencsétlen, ami a második csecsen háború előtt volt. Pacifikálja az Észak-Kaukázust, elhárul a szeparatizmus veszélye. Tényleg egy föderatív országról beszélünk, nagyon-nagyon fontos a területi integritás hangsúlyozása, tehát ez egy kulcsfontosságú dolog az orosz elitek számára. Elhárul a szeparatizmus veszélye, Oroszország újra világpolitika meghatározó szereplője lesz, Putyin tényleg ugye birodalmi vezetőként kész és képes viselkedni, Grúziában háborút nyer, a posztszovjet térségben sikeresen hatalmon tart legalábbis néhány Oroszországhoz hű rendszert, a grúziai háború után újra tudja kezdeni a kapcsolat az Egyesült Államokkal, tehát büntetlenül meg tudja úszni a grúziai agressziót, sőt, a Krímet is nagyjából büntetlenül megúszza. Ugye az első érdemi szankciók csak a malajgép lelövése után kerülnek bevezetése Oroszországgal szemben, szép passzív szerkezet volt, hogy a 298 utas és személyzetből az abszolút többségük nyugat-európai állampolgár. Muszáj volt Európának lépnie. A Krímet még nem követték érdemi szankciók. Még a Krímmel is elsétál. Sőt, a Donbasszal is elsétál. Sőt, 15-ben beavatkozik a szíriai polgárháborúba, hatalmon tartja Assadot, teljes győzelem, minimális befektetéssel. 15-16-tól kezdve egyre több helyen a Wagner csoport révén Afrikában ki tudja terjeszteni az érdekeit. A 2020-as karabahi háború végén még azért orosz békefenntartók kerülnek oda. Egy évvel korábban Venezuelában meg tudja menteni Nicolás Madurót. Tehát látszik, hogy az orosz birodalmiság, amit otthon is el lehet adni, úgyhogy na, visszakerül Oroszország az őt megillető helyre. Szerintem ez 22-ig inkább sikersztori, mint nem. És 22-től egy nagyon rapid összezuhanás van. Az ukrajnai háború tényleg tragédia. Érdekesség, amikor elindul a háború február 24-én, az oroszok annyira gyors győzelemre számítanak, hogy nem foglalkoznak azzal, amit magyarul műveleti biztonságnak hívunk, operational security, nem veszik el a katonáktól a telefonokat. És az orosz katonák az első naptól kezdve küldik haza a családoknak azokat a képeket, meg híreket, hogy milyen iszonyatba futnak bele. És az orosz társadalom az első naptól tudja, hogy valami nagyon-nagyon nem jól megy. Zoli beszélt a közvélemény kutatásokról, hogyha úgy teszik fel a kérdést, hogy azok, hogy folytassuk a háborút, vagy inkább kezdjünk el tárgyalni, már a többség inkább a tárgyalások pártján van, hogyha kap választási lehetőséget. És ha megkérdezik tőlük, hogy miért vagy a tárgyalások pártján, véletlen emlékszem a pontos számra, 48% mondja azt, hogy túl magasak a veszteségek. Tudják. Tehát pontosan tudják, hogy rettenetesen sokan halnak meg, meg nyomorodnak meg. Ugye az ukrán számok szerint 800 000 fölött van a halottak és súlyos sebesültek száma. Nyilván ez háborús szám, tehát hogy kritikával kell kezelni, de nagyon sok. Teljes nyugati elszigetelődés. A Krím után ez még nem volt, 22-től igen. A szövetségi rendszeren belül ugye Moldova felgyorsítja a nyugatos orientációt. Örményország, ugye a karabahi háborút Azerbajdzsán győztesen zárja le Oroszország érdekeivel szemben. Oroszország súlyos pozíciókat veszít a Dél-Kaukázusban. Most ugye összeomlik az Assad rezsim, ugye most november-decemberben. Az látszik, hogy egy súlyos globális pozícióvesztés, és az ukrajnai háború mindent elszív. A posztszovjet térségben az orosz katonai bázisok üresek. Sőt, Oroszország többi részén is üresek a bázisok. Az orosz szárazföldi haderőnek több mint 90%-a Ukrajnában vagy Ukrajna mellett állomásozik. Iszonyatos árat fizet ezért ez az ország. Én azt gondolom, az elmúlt 25 évből kül- és biztonságpolitikában a 2000-től 2022-ig tartó időszak túl inkább siker, mint nem. De ami 22 óta zajlik, az teljes tragédia, nem csak Ukrajnának, de egyébként az orosz népnek is.
Deák András?
Hát igen, nehéz ezt a 25 évet egységes korszakként kezelni, főleg azért meg szerintem az oroszok sem úgy gondolnak rá, mint egy ilyen egységes korszakra talán majd a történészek. Az elején nyilvánvalóan könnyű volt, mert elég volt a közhatalmat helyreállítani, tehát hogy nem volt 18 hónapig béra jelci korszakban, meg ilyen egy-másfél éves tanároknak, meg bányászoknak nem fizettek béreket. Ez nem is, igen, hát én akkoriban jártam Oroszországban, ezek az emberek, amikor nem oktatási szünet volt, akkor batyúztak, és szállítgattak. Nehéz felfogni, hogy érték túl. Tehát ez viszonylag könnyen ment, és ez ma megvan. És a tekintetben azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly fejlődés volt, és eznek az eredményei még valamennyire ott vannak Oroszországban. Ugye abban kudarcot vallott, hát szerintem ami társadalmi elvárás volt, és a tekintetben kevés eredményt tudott fölmutatni, az a vagyoni egyenlőtlenségek kérdése, ami nagyon feszíti az orosz társadalmat, és nyilván az oligarcha ellenes kampány ezeken az alapokon nyugodott, de valójában ezek a vagyoni egyenlőtlenségek ugyanúgy ott vannak új oligarchák révén.
Nem videók,
a privilégiumok,
nem a sajátosság csak.
Nem csak, de Oroszországban ez nagyon... Tehát, hogy mondjam, tehát amikor egy vezérigazgató elgázol orvosnőket, az úton egy balesetben sofőrje, mert szabálytalanul megy, és megúszza. Hát azért ez még Magyarországon is azt hiszem, hogy ez egy ilyen nehezen elképzelhető elem.
Emrihard azért elég hosszan kitartott.
Igen, jó, oké, rendben van, hát lehet hasonlókat hozni. Én úgy érzem azért, hogy Oroszországban részben az indulatok és a társadalmi elvárás sokkal erősebb volt ebben a kérdésben, és azért vannak olyan privilégiumok, amelyek tényleg szemet szúrnak. És hát itt van ugye valóban ez a háború, ahol azt hiszem, hogy két olyan posztulátumot, ami Putyint vezettet tört meg, tehát az egyik, ezt ugye mindig többször elmondta, hogy minket háborúba akarnak vinni a posztszovjet térségbe, de mi nem fogunk ennek bedőlni. Ehhez képest most egy háborúban van Oroszország Ukrajnában, tehát hogy aminek a kimenetele teljesen megjósolhatatlan, és hát a másik pedig ez a józan tartalékpolitika, amit feláldoztak a háború kapcsán, részben a szankciók eredménye, részben a háborús kiadások miatt, tehát ma minden pénzüket, ami bejön az országba, el is költik ezen háborúban. És ez sérülékenységet okoz egy monokultúrának, mindig jön egy olajválság, tehát mindig csak időkérdése. És akkor azokkal az eszközökkel, azokkal az anticiklus politikával nem fognak tudni operálni. Tehát akkor lehet, hogy egy széles... Most nagyon jó a társadalomnak, mert egy hatalmas bérkiáramlás van különböző csoportoknak. Azt lehet mondani, hogy persze a háborúban van egy csomó egzisztenciális félelem, hogy elviszik a gyereket, elvisznek téged, elmondhatom. De ott van egy viszonylag nagy bérkiáramlás, amiből különben infláció is lett. De másfelől ott van egy nagyon nagy sérülékenység, aminek lehet egy olyan következménye, ami széles rétegeket érint majd Oroszországon belül.
Van-e pozitív öröksége Putyin hatalmának?
Hát részben meg tudom ismételni, amit az Andris említett, hogy a 90-es években annak azért óriási hatása volt, hogy időben kifizették a fizetéseket és a nyugdíjakat, illetve a 90-es, 2000-es évek, tehát az első két elnöki ciklusa idején, illetve a reáljövedelmek durván évről éve 10-10%-kal nőttek. És ezért az orosz társadalom nagyon hálás, hogy időben jutott és növekvő mértékben jutott jövedelemhez. És most a háborúban azért vannak csoportok, különösen a hadiparban foglalkoztatottak, akik hát igen jó körülmények között, igen jó jövedelmi körülmények között dolgoznak. El is szipkázza, el is szívja a civil szférától jelentős mértékben a hadipar, és annak szükségletei a munkaerőt. És hát van még egy csoport, amelyik bármennyire cinikusan hangzik, nyertese ennek a háborúnak azok, akik szerződéses katonaként szegődnek el. Ugye a szerződéses katona, ez viszonylag magas zsoldot kap, tudomásom szerint ez havi 250 ezer rubel, ezt úgy durván 4-jel érdemes szorozni. Az átlagjövedelem Oroszországban 50 ezer rubel, tehát ehhez érdemes hasonlítani. Másfél pedig aláíratnak vele a belépéskor egy ilyen elköteleződést, és ennek az összege ez nagyon jelentősen megnőtt az utóbbi hónapokban. Ma már vannak régiók, mert részben a szövetségi források, részben regionális forrásokból, hogy akár 2 millió rubelt fizettetnek ki, ami azt jelenti, hogy olyan 8 millió forintot kap meg. De hogyha elesik a háborúban, akkor rangfokozattól, szolgálati időtől függően 7 kötőjel 12 millió rubelt kap a család, a közvetlen hozzátartozó. Tehát a család adott esetben 20-25 évre előre kapja meg a fizetését annak az embernek, aki lehet, hogy a különösen deprimált területeken nem is jutna munkához. Tehát a háború paradox módon részben a szerződéses katonák, részben a hadiparban szolgálók esetében, hát akár még előnyök forrása is. Arról pedig nem beszélve, hogy hát a háború eddigi szakaszában a legfrissebb 24-re vonatkozó adatokat nem láttam, de a külkereskedelmi mérleg mindig jócskán 100 milliárd dollár fölött volt. 2023-ban 118 milliárd volt, 2022-ben a háború első évében 300 milliárd dollár fölött volt. És ugye a háború költségét általában 120-140 milliárd dollárra becsülik éves szinten, tehát mindaddig, amíg a külkereskedelmi szaldó, tehát az export-import különböző ebben a 120 milliárd dolláros sávban vagy e fölött van, különösebb nehézséget nem fog okozni a háború finanszírozása, a belső társadalmi béke is többé-kevésbé fenntartható, a dráguló import is finanszírozható, a makrogazdasági stabilitás is többé-kevésbé fenntartható. Nem véletlen, hogy az a kísérlet, hogy ezt a 100-120 milliárd dolláros pozitív szaldót kéne megfelezni, az egy fontos változást hozna mind a háború finanszírozásában, mind pedig abban, hogy a társadalom jelentős része közvetlenül érezze meg a háború hatását. Egyelőre még az a kegyelmi állapot van, hogy ezt nem érzi, de például a jövő évre, tehát most már idei évre, 2025-re vonatkozóan az orosz jegybanki prognózis az 0,5 kötőjel 1,5%-os növekedést valószínűsít, és ez a növekedés is döntően már csak a hadiparból származik. Tehát az, ami tavaly 3,8% volt, tavaly előtt 3,6%-os GDP növekedés, az minimum megfeleződik, vagy még annál is kisebb lesz az idei évben.
Hát nagyon köszönöm, hogy rászálltátok az időteket ma este, és köszönöm ezeket a szempontokat, szerintem kifejezetten elgondolkodható, izgalmas aspektusokat vetettetek föl. Nyilván, akit érdekel a téma, az részben olvasson, vagy nézzen utána, akár a ti műveiteket is olvasva tájékozódjon arról, hogy miket érdemes még esetleg magának felfedezni Oroszország vonatkozásában. De még egyszer köszönöm tényleg, hogy itt voltatok, és gyertek majd máskor is, várunk benneteket vissza. Sziasztok!
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a mai adásunk, amelyben megpróbáltunk egy átfogóbb képet adni Vlagyimir Putyin 25 éves uralkodásáról. Nyilvánvalóan nem tudtunk kitérni minden részaspektusra, éppen ezért ígérem nektek, hogy az asztal körül ülő vendégeinket vissza fogjuk még várni 2025-ben ide a stúdióba, részben Oroszország, részben egyébként meg ehhez kapcsolódó további témák kapcsán, hiszen nyilvánvalóan továbbra is egy rendkívül feszült, nemzetközi konfliktusokkal terhelt időszakát éli a világnak ez a része is, éppen ezért a partizánok feladata erről is tájékoztatom egy benneteket, ígérem, hogy továbbra is itt leszünk, és igyekszünk ennek a lehető legjobb színvonalon eleget tenni. Holnap este is érkezünk egy adással este 6 órától. Alapvetően a pénzügyi gazdasági helyzetét akarjuk majd átnézni Magyarországnak, illetve a régiónak, és egy kicsit kitekintenénk szintén ebben a negyed évszázados távlatba, hogy mik azok a folyamatok, amelyek meghatározták azt, ahogyan most és jelenleg kinéz a magyar gazdaság. Ehhez kiváló vendégeink vannak, elfogadta megkívásunkat Simor András, ex-jegybank elnök, Pogácsa Zoltán közgazdász, illetve Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója. Úgyhogy azt gondolom, hogy az is egy izgalmas, informatív beszélgetés lesz majd. Ha megtiszteltek a figyelmetekkel, azt előre is megköszönöm. Még egyszer, holnap este 6 órakor kezdődik majd az a műsor. A mai este adásban közreműködő szerkesztőinek nagyon szépen köszönöm a közreműködésüket, úgy, mint minden más kollégámnak, aki lehetővé tette, hogy ez az adás létrejöjjön. Az ő nevükben is köszönöm a ti figyelmeteket. Holnap este találkozunk. Addig is, ciao.